tudok erről önöknek mesélni, de most így visszaadom a szót egy kicsit a stúdiónak.
Nemzeti Sportrádió.
Gól! Gól! Megvan!
Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Ebben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. Fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Egy szenzációs hírrel kezdünk. Megvan a negyedik magyar felnőtt jégkorongozó, akinek a játékjukát draftolta egy NHL klub. Szongó Domán tengeren túli játékjukát a Buffalo Sabres foglalta le, az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL épp a Buffalo-ban megtartott a draftján. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatár a negyedik magyar születési hokis, aki elkelt az amatőr fiataloknak tartott választáson. A finn KHK légiósának játékjogát az 5. körben összesítésben a 156. helyen foglalták le. A 2025-26-os idényben a még ifjúsági korú Szongot a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot szerzett, saját korosztályában 3 alapszakasz és 7 rájátszás mérkőzésre szállt be, és összesen 12 pontot termelt, 6 gól, 6 gólpassz. A magyar válogatottban az Elit VB-n a britek ellen gólt ütött a világbajnokságon, ami fontos volt, mármint a britek elleni győzelem a bennmaradáshoz. Az elmúlt 2 szezonban rendre szerepelt Szongot a magyar ifjúsági, junior és felnőtt nemzeti csapat VB-jén. A 34 felnőtt válogatott találkozóján 12 pontnál jár. Az NHL-be ezt megelőzően 3 magyar születésű játékost draftoltak. 1999-ben Gröslő Tamás játékjogát a 9. kör 256. helyén az Edmonton Oilers, 2000-ben Super Levente játékjogát a 4. kör 116. helyén a Calgary Flames, 2002-ben Vas János játékjogát a 2. kör 32. helyén a Dallas Stars foglalta le, végül egyikük sem lépett jégre a ligában. Super Levente 9-szer ott volt a cserepadon, de nem lépett jégre, tehát nincs NHL mérkőzése. Spiller István az MTI jégkorong szakírója így reagált a friss hírre.
Balatonszászon nyaran Szongó Domán, amikor egyszer csak megcsülen a mobiltelefonja, felhívja a menedzsere, hogy mi a hely. És akkor Domán azt hitte, hogy hát most akkor nem fog elkelni, majd biztos azzal hívja, hogy majd akkor a jövő évi drafton, mert az életkora plán a jövő évi drafton is érdekelt lehetett volna, de csak vált egy menedzser, aki egy kanadai egyébként, azt mondja neki, hogy gratulálok, a Buffalo Sabres elválasztotta a játékében. Domán már azt hitte, hogy hát nem nézte már kora délután, magyar idő szerint délután 5-től megy a draftnak a második napja, nem kelt el, egyszer csak az 5. kör összesen 156. helyen viszont a Buffalo elvitte, és amikor az ügynökével beszélt, akkor ugye időeltolódás meg a műholdas dolgok miatt egy körülbelül egy fél, egy perces hátrányba volt, és amikor az ügynöke elmondta, hogy a Buffalo elvitte, akkor jelent meg nála a laptopon maga a hír, hogy tényleg a Sabres kiválasztotta őt, úgyhogy nagyon megörült neki, és utána átadták a telefont a Buffalo-nak az európai ügyekért felelős igazgatójának, hiszen Domán ugye Európában, Finnországban játszik, majd utána továbbadták a telefont a fejlesztési igazgatónak, aki közölte, hogy nem kell gondolkodnia, már ott az e-mail címén a repülőjegy, reggel 9 óra valahány perckor már Toronto érintésével Buffalo-ba kell repülnie. Úgyhogy Domán, ahogy letette a telefont, felszaladt a szobájába a szászói nyaralóban, összepakolt, kocsiba vágta magát, most megy a budapesti otthonába, hogy összepakolja a hoki cuccát, közben megígérte nekem az édesapján keresztül, hogy visszahív, hogy amiket most a kedves hallgatók tudnak, azt mind a Domántól tudom most már, aki ezekben a percekben éppen úton van Pest felé, de reggel 6 fele már kint lesz a Liszt Ferenc téren, és gyakorlatilag...
A repülőtérről indul Toronto érintésével.
Toronto érintésével, mert Toronto Buffalo az kocsival néhány óra út, ha nincs nagy forgalom a határon, de nagyon szép út, Elizabeth Highway, Niagara vízes, és úgyhogy jó helyen lesz, és vasárnap estétől már vannak hivatalos programok, és a jeges edzés hétfőket szerda, és csütörtökön pedig csapaton belüli mérkőzések lesznek, úgyhogy ez egy 4-4 és fél napos komplett út, de már úgy van, hogy másodika, harmadikán már jöhet is haza, tehát ennyire profi egy ilyen, ez a rendszer, már beszélnek, már ott a repülőjegy. Na most meg lehet nézni, hogy ez kb. Milyen szervezést igényel, milyen hátteret, hogy teljesen profi az egész, hát ez az NHL. Jelen pillanatban egy 5. körösünk van, ugye Domán, Gröslő Tamás, Szuper Levente és Vas János után a 4. magyar születésű, akit draftoltak, nem tudom kinek, hogy tetszik ez a szó, tehát a ez azt jelenti, hogy az, ha NHL-ben szeretne játszani a Domán, akkor csak a Buffalo-n keresztül teheti meg. A Buffalo ilyenkor ezzel a joggal élhet, tehát el is cserélheti, alá is írhat, és ha jövő nyárig nem kötnek vele szerződést, akkor még egyszer draftolható lesz, de mivel mi nagyon fiatal, ezért még a következő évben is bőven van lehetőség, ilyenkor majd megnézik, és a szakmai stáb eldönt, hogy a fejlődésének a szempontjából hol a legjobb, hogy Finnországban marad junior akár felnőtt szinten, vagy aláírnak vele, és akkor mondjuk leküldik először a farmligába, de mindenféle táborba már, tehát most a úgymond a fejlesztő táborban, ez angol development camp, utána a draftoltaknak külön van egy prospect camp, az ígéreteknek, de már gyakorlatilag ez már házon belül, klubon belüli, és utána a szezon elején is, szeptember elején, még az NHL szezon elején szintén lehet egy nagy tábor, arra is meghívhatják őt, de gyakorlatilag innen a Buffalo egyfolytában figyelni fogja az ő képzését, fejlesztését, fejlődését, bár és a Buffalo el tudja mondani a finn klubjának is, hogy mit tart helyesnek, és akkor nyilván van egy döntés, hogy ő a következő szezonban hol a legjobb az ő szempontjából, hogy hol játszik majd. A következő hetek, hónapoknak, de szeptemberig eldől, hogy merre tovább.
Magyarán vegyünk egy nagy levegőt, mert megtörtént az, amiben bíztunk. Azért a hallgatóknak elárulom, hogy az édesapát, Szongót Kristófot, te onnan ismered, hogy egy klubban jégkorongoztatok megboldogult fiatal korunkban, ő korodban, mert hogy én nem jégkorongoztam itt az elszólás, de most nem mindenki azt kérdezze, hogy akkor a Super Levente féle 9 csere szerep után mennyi idő kellhet. Legyünk türelmesek, nem? 18 éves Szongót Domán, és szerintem még fizikailag is azért neki bőven erősödnie kellene, vagy kell, csak nagyon jó, amit láttunk az Elit VB-n tőle, illetve már 24 augusztusában Káposztásmegyeren ismertem meg én igazából, ahol még talán az első nyilatkozatát adta a rádiónak, a Nemzeti Sportrádiónak és a Kossuth Rádiónak is, de értelemszerűen, ott is gólt ütött, az nem értelemszerű, de azért kérdeztem meg például a csapat sajtófőnökét, Szűcs Andrást is, hogy lehet vele interjút készíteni, mert hát tök jól játszott, most láttam életemben először, vagány, és akkor mondta, hogy próbáljam meg, aztán Domán megválaszolt, és a lényeg az, hogy most már akkor az NHL is ott tényleg kopogtat a kapujában, de szerintem még hány évet kell azért várni, hogy tényleg mondjuk bemutatkozhasson, mert én nagyon óvatos lennék ezzel, hogy most ne kezeljük úgy, hogy akkor innen minden sima és egyszerű.
Abszolút nem. Teljesen igazad van. Azt látni kell, ez a draft rendszer, az csak arra szól, hogy játékjogokat foglalnak le. Minél előkelőbb helyen választanak ki egy játékost, annál inkább érettnek tartják magára már most az NHL eset. Tehát most még ilyen olyan játékosokat is draftoltak, akik még 18 évesek, sincsenek. Ugyanakkor mindenki utána tud nézni. Tehát az összes, minden csapatnak alapvetően 7 választási lehetősége van egy adott korcsoportban. A draftolt játékosoknak körülbelül a fele tud majd egyszer csak bemutatkozni az NHL-ben. Ott van nekünk az a 3, akit említettem, Grosso, Super, Vas. Draftoltva voltak, de egyikük sem mutatkozott be, ráadásul Vas Jankó kimondottan előkelő helyen, 32. helyen, 2002-ben. Egyébként az is egy szombat délutáni esti esemény volt, de már ennek is 24 éve. Akkor még a Domán meg se született, talán még egy gondolat se volt, hiszen ő most volt csak 18. Tehát az, hogy draftolnak, az még mindig csak egy feles szorzóval él. És utána körönként is meg lehet nézni, arra is van egy külön kimutatás, aki az első kör legelőkelőbb helyen, azoknak körülbelül a 90%-a mutatkozik be az NHL-be. És így szépen megyünk le, ahol az 5. kör van, ahol most ő kelt el, ott már nem éri el a 20%-ot azoknak az aránya, akit az 5. körben draftoltak. Ennek ellenére ez egy szerintem egy nagyon kiváló hely magyar hokisnak, hiszen nem arról van szó, mint egy nagy nemzetnél, hogy hú, a svédek azért mennek, hogy kinek lesz első körös vagy 1/1-es draftja. Nekünk meg azért kell hajtani, hogy egyetlen draft listán legyünk. Utóbbi években volt, ugye Pap Kristóf, Adobázét, Horváth Bálint, Hárián, ilyenjeink voltak. De még a draft kiválasztáson se kerültek szóba, tehát nem vitték el a játékjogukat. Viszont most Domán azáltal, hogy már néhány éve a finn utánpótlásban alérozódik, itt sokkal inkább kémben van, ráadásul nagyon jót tett neki az, hogy a nemzetközi téren, a válogatottban is, nagyon érdekes, a kora miatt egyszerre tudott játszani az ifi, a junior és a felnőtt VB-n is, ráadásul az elmúlt két szezonban mind a összesen 6 VB-n tudott részt venni, ez nagyon, nagyon durva, így nemzetközi összehasonlításban is, és hát látom, hogy említetted, hogy édesapjával együtt játszottam, igen, és láttam még Dománt, amikor először ment jégre botorkálva időszámításunk előtt. És most pedig megint láttam, hogy mondjuk száraz edzésen, vagy jeges edzésen, és láttam, hogy milyen kigyúrt fiatal emberré vált, most 18 éves, tehát vígan előtt az élet, most az, hogy a legmagasabb csúcsra jutott edzők kezei között és szemei fejlődhet, ez egy káprázatos lehetőség az ő részére, ugyanakkor még nem jelent automatikusan NHL-es tagságot, és még közben szembe jutott Vaj Ádám is, aki már az életkora miatt kiesett a draftból, mert csak egy bizonyos korig lehet draftolni, kb. 20 éves korig, néhány kivételt eltekintve, de egy jó VB-vel Vaj Ádám ennél idősebb korban, hogy egy csúnya szót mondjak szabadügynökként, tehát nem draftolt fiatalként, és be tudott kerülni egy NHL-es klubnak a noteszába.
2016 a Szentpéteri védő után.
A Szentpéterváron ott baromi jó védett a finnek, meg az amerikaiak ellen, és akkor igen, tehát nem kell draft ahhoz, hogy bekerülj az NHL-hoz, hanem idősebb korban, az idősebbet azt jelenti, hogy 22-23-nál idősebb korban, tehát már a draft kor határból kiesve, de úgymond saját magad jogával, szabad ügynök, free agent, hogy így dobáljak ilyen angol szakszavakkal, is be lehet kerülni. De ennek ellenére még mindig várunk arra, hogy valaki előkészületi meccsen játszott a Szuperlevi is, a Vasjankó is, de maga NHL-es tét mérkőzésen, bajnokin, nem csak előidény meccsen. Tehát az az ötödik kör, amit most Domán, ez a magyar hokinak egy kimondottan nagyszerű hír, és érzem magamon is, hogy másképp dobban azóta a szívem, hogy én itt követtem nyomon én is élőbe, és azért egyből tudtam őt hívni, illetve az édesapját. Aztán a pakolás miatt a Domán később hívott, hiszem, hiszen reggel 9-kor már repül. Ez a magyar hokinak szerintem egy nagyon szép nap, hogy így alakult. És akkor most, hogy még komolyabb helyre is eljutott ő, még komolyabb edzők kezei között, mondom, és bárhol tudják fejleszteni, ha azt mondja az NHL klub, hogy neki még jobb Finnországban maradni, de ott is már nyomni fogja az NHL klub, hogy akkor akár mutatkozzon be a felnőttek között, hiszen a finnél még csak ifi meg junior meccset játszott. Olyan érdekes, a felnőtt meccsben neki csak magyar válogatott van, tehát finn felnőtt meccse még nem volt. De a magyar válogatottban már volt VB-n is, ugye ez egy nagyon érdekes az ő esetében. Szóval most szerintem még nagyobb lendületet fog kapni a Domán, és a hangján is éreztem, hogy hú, holnap. És megkérdeztem, hogy van amerikai vízó? Persze, azt már előre kiváltottuk. De beszélnek vele néhány percet, és addigra már ott a repjegy az e-mail fiókjában. Úgy, hogy nem két hét múlva, holnap reggel 9-kor már szászol a gépe. Milyen profizmus kellett. És kérdezem tőle, hogy voltál jégen? Hát persze, ugye lejöttünk az alcsoportos VB-ről a jégről, emeltett mindenki Szabira. De nem, ő már volt jégen, Óbudán, Mátyásföldön, emlékszem, én is ott tartok privát edzéseket, és ott volt az édesapjával, ott jégen volt. Tehát nem úgy fog felmenni hétfőn majd Buffalo-ban a jégre, hogy a VB ott nem volt, hanem ő dolgozott keményen néhányit. Ilyen ő, de az ott a száraz, meg jeges edzések ugyanúgy mennek, és azért most egy fejlesztő táborban is meg tudja magát mutatni. Óriási szó ez neki is, meg a magyar hokinak is.
Köszönjük szépen, Szógon Nován tengeren túli játékjogát, tehát a Buffalo Sabres lefoglalta az NHL, az Észak-Amerikai Profi Jégkorongliga épp most Buffalo-ban megtartott a draftján, és akkor ez a holnap reggel, ez valójában már vasárnap reggel 9-et délelőtt 9-et jelenti, irány a tengeren túl Szongott Dománnak. Spiller Istvánnak, az MTI Jégkorong szakírójának köszönjük szépen. Folytatjuk tovább adásunkat itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét az extrém meleg miatt. Vízi trafipaxot helyeztek ki a Tiszatavon. Tovább fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. Dániában közben a mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. Újabb légi csapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb ezúttal egy panamai olajszállító hajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és aknaraktárakat bombázta. Idehaza vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök a hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedést. A Szegedi Szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, musicalek, könnyű zenei koncertek és színi előadások a belvárosban és az új szegedi szabadtéri színpadon.
Közlekedés.
Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére. Sávzárás lassítja a forgalmat a fővárosban a Villányi úton a Bach csomópont után. Még ma is lezárásra kell számítani a pesti alsó rakparton, az Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszon. A rakpart csak gyalogosan használható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a kánikula. Napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Lionel Messi már 6 gólnál tart, Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Szongott Domán játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le. Hátrányból várja az idegenbeli visszavágott női röplabda válogatottunk az Európa Liga elődöntőjében. George Russell indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentina a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. A 100%-os teljesítménnyel csoport első argentinokat Ausztria és Algéria követi. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Harryként 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte honfitársát Gary Linekert. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen, az angolok csoport elsőként jutottak tovább, megelőzve a másodikként végzett horvátokat, és a szintén tovább lépő gánaiakat. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. Kolumbia az első, Portugália a második, Kongó a harmadik helyen végzett a négyesben. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. A Horvátország-Gána meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
A mérkőzés úgy kezdődött, hogy mindenki tudta, hogy Gána már továbbjutó mindenképp a csoportból, Horvátországnak pedig nem szabad kikapni. Ez rányomta a bélyegét az első 25 percre, nagyon meddő mezőnyjáték folyt. Azt gondoltam, hogy ez egy békés 0-0-ás döntetlen lesz, senki nem akart előrébb menni, a biztonságot őrizték, nem volt élvezhető a mérkőzés. A 28. percben rendelt el a játékvezető kicsit később a hidratációs szünetet. Ez a horvátoknak remekül sikerült, mert teljesen más felfogásba jöttek vissza. Letámadták a gánaiakat, és meg is szerezték a vezetést egy labdaszerzés után. A balszéről tovább játszott labdával Paturina tette középre a labdát, és Petar Sucsics kb. 25 méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb alsó sarokba. Gána nem tudott váltani, az első fél időben még rúghattak volna gólt a horvátok, de 1-0-al mentek be a csapatok a fél időre. A második fél időre viszont úgy jöttek ki a csapatok, hogy Gána teljesen más arcát mutatta, a sokkal jobbik harcát, nagyon jobb futballt mutatott be Gána. A 45-től a 60. percig remekül játszottak. Helyzet hátán, Fatavú révén remekül kerültek a védelem mögé, jöttek a beadások, Szemenyó épp, hogy lemaradt. Nagyon-nagyon jó focit láttunk. Amikor már Horvátország úgy nézett ki, hogy túléli ezt a hatalmas nyomást, mert már kezdett kijönni a szorításból, akkor a 73. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanságot csinált a horvát védő Pogacsics. Saját labdát rosszul vette át a saját 16-osánál, menteni akarta a menthetőt, és ő elkázolta az ellenfelet. Igaz, hogy messze a kaputól, de fölösleges falt. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ebből kapták a gólt a horvátok. A szabadrugást benyeste a kapu elé Nuamaha, és Lukaszen közvetlen közelről egyenlített Gána. Sokáig varozták a gólt, de megadta a játékvezető. A gól után, mivel Horvátország a második fél időben egyáltalán nem volt a pályán, azt vártam, hogy Gána folytatja ezt a remek játékát, és a semmiből pár labdát veszett, Pasalic Modric lövését óriási bravúrral védte Aszár, Modric szögletét pedig Vlasic fejelte be 10 méterről. 2-1-re vezettek a horvátok. 83. percben szerezte meg a vezetést Horvátország, 2-1. Ez azt jelentette, hogy fordult a sorrend, mert a másik mérkőzésen ugye Anglia nyert, ő az első, és így, hogyha Horvátország nyer, akkor ő a második, Gána harmadikként tovább jut. Gána megpróbált mindent az utolsó 10 percben hosszabbítással együtt, de helyzetet már nem tudott kialakítani. A horvátok őrizték az eredményt, így mind a két csapat tovább jutott a csoportból.
Hallották.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az ötödik körben összesítésben a 156. helyen draftolták. A világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs bejutott a budapesti öttusa világkupa döntő mai fináléjába. A nőknél 10 óra 30 perckor rajtoló viadalon Erdős Ritának és Guzi Blankának szurkolhatunk. A férfiak versenye Szép Balázsral 14 óra 30 perckor kezdődik. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-jei idegenbeli visszavágót. A magyar női U20-as kézilabda válogatott 27-25-re alulmaradt Lengyelországgal szemben a Kínában zajló világbajnokság utolsó csoportmeccsén, így másodikként jutott tovább. Csapatunk Japán ellen folytatja a középdöntő küzdelmeit. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a házigazda és címvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság negyed döntőjében, majd Spanyolország is jobbnak bizonyult a mieinknél 2-1-re, így nemzeti csapatunk ma 10 órától a 7. helyért játszhat az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániával. Az elődöntőkből a magyarok közül 6 női és 8 férfi sportoló, köztük a címvédő Léman Csongor jutott be a Tiszaújvárosi Triatlon világkupa verseny mai döntőibe. Márton Richárd 1 perc 55,51 század másodperccel a második helyen ért célba 200 méter pillangón a római hétdomb elnevezésű úszóviadalon, ezzel teljesítette az Európa-bajnoki szintet és ott lehet az EB-n ebben a számban. 100 méter gyorsan a román David Popovics győzött, Milák Kristóf 47,89 század másodperccel harmadik lett. A versenynap szenzációját a holland Marit Sternberger szolgáltatta, aki 100 méter gyorsan 51,68 század másodperces világcsúccsal nyert. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrari-val a monacói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat, míg az összetetben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-lal az ötödik helyről vághat neki a 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történésekről. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Sportreggel. A mikrofonnál Erdei Márk. Szinte napra pontosan egy év múlva Budapestre látogatnak a vizes sportágak szerelmesei. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón Berel Mese kolléganőnk is ott volt, és természetesen interjúkat is készített.
Bladár Sándor az Úszó Szövetség elnöke. Mondhatnám, hogy többször voltunk már ilyen helyzetben, hogy világbajnokságot rendezünk, de ez azért egy picit más, hiszen itt most van kellő idő arra, hogy felkészüljön a Magyar Szövetség, és ez egy nagy előny.
Hát ugye a harmadik világbajnokságunk lesz, a sokadik világeseményt rendezzük. Amióta én elnök vagyok, azóta, ha jól emlékszem, 11-12 volt EB, junior EB, rövidpályás VB, világbajnokság, világkupa rendeztünk. Tehát van tapasztalatunk, és egy olyan szervező csapat van, aki szinte mindenre képes. Van egy pici kis félelmem, hiszen Ámtikár úr itt elmondta, hogy a LAN-sal való szerződéseket fölmondták, ami számomra azt jelenti, hogy bizonyos eljárásokat majd újra kell kezdeni, ami viszont idő. Én azt kértem az államtitkártól, hogy ne forduljon az elő, mint 2022, vagy 3,5 nap alatt kell csinálni világbajnokságot, hogy legalább kapjunk 6 hónapot, mert a munkát jelen pillanatban nem tudjuk elkezdeni. Várunk arra, hogy elkezdhessük, készen állunk. Úgyhogy az az ígéret, hogy hamarosan bizonyos kérdések eldőlnek, és hamarosan megmondják, hogy ki lesz az, aki valójában ezt az egész eseményt megszervezi. Úgyhogy ilyen értelemben mi készen állunk, jók vagyunk, sokat megcsináltunk már, de a munkát elkezdeni még nem tudtuk.
Nagyon nagy változás az, hogy ezúttal nem a Duna Arena lesz a fő helyszín, hanem az MVM Dome?
Hát inkább azt mondom, hogy szokatlan. Sokan nem értik, hogy miért. Ez egy teljesen egyértelmű döntés volt. Tehát 2025. februárban, amikor a Sel Sándorral megköszöntem a Market szponzorációját, amit a Magyar Úszó Sportnak adott. Volt egy bejárásunk, és én azt kértem a Sel Sándor úrtól, hogy szakértse meg, szakértői csoport szakértse meg azt, hogy a Duna Arena felbővítése az milyen összegbe kerülne, mennyi időbe telik, és hogy milyen egyéb következményei lehetnek. Megjöttek a számok, ezt most nem mondanám el, brutális számok, több mint egy év építkezés, dagályosan teljes letarulása, és akkor ott nekem 25 májusában teljesen egyértelművé vált, hogy a Duna Arénában nem tudjuk megcsinálni, mert a 17-es VB után ugye visszabontották legacy üzemmódba, és az eladott jegyek száma az kevesebb, mint 1500, tehát annyi van, lenne most a Duna Arénában, mert van VIP delegét, a World Aqua, munkatársai, meghívottjai, a sportolók, a média, tehát összességében ez, amit most elmondtam, ez kb. 3000 helyet von el a teljes lelátóról, és marad 1500 jegy. És ha nézem a számokat, hogy mennyiért bővítették volna föl a déli oldalt, és ez mennyi idő, és milyen károkozás lett volna a környezetben, és hogy ez mennyibe kerül, akkor azt kell mondjam, hogy ez a töredéke, szó szerint töredéke annak az összegnek, ami a visszaépítés. És azért még annyit hadd mondjak el, hogy 2017-ben, amikor megrendeztük, ugye 16-ban dőlt el 15-ben, hogy meg tudjuk rendezni, megrendezhetjük. Akkor mi nem tudtuk, hogy lesz 22, meg 27. És az, hogy visszabontották, az nyilván üzemeltetési, költséghatékonysági, egyéb szempontokat vett figyelembe. Tehát nem lehet senkinek felróni azt, hogy ez a döntés született. Mert ön sem látja a jövőt, és a hallgatók sem látják a jövőt. Úgyhogy ez nem egy óriási összeg, ennek az átépítése, viszont itt több mint 10 000 jegyet fogunk tudni eladni. Több mint 10 000, és hogyha itt vízilabda döntőt fog játszani a magyar csapat, le fog szakadni minden. Ha egy Milák, Kós, Rasovszki, Betlen itt megindul, vagy a női 4x200-es gyorsváltó, itt le fog szakadni minden. Mert mindegy, hogy kiáll oda a rajtkőre, csak magyar legyen. És a magyarok a magyaroknak pártállástól, politikai szemek, tök mindegy, egyként drukkolnak. Ezt sokszor megtapasztaltuk, most sem lesz másképp.
A többi helyszínről egyébként lehet tudni valamit, ugye a Duna Arénában lesznek a szinkronúszó és műugró számok, tehát nem esik ki ebből a körből, viszont a nyílt vízi úszásnak és mondjuk ennek a szuperóriás műugrásnak van-e már pontos helyszíne?
Elképzelések vannak a high diving kapcsán. A nyílt víz az nagyjából fix, de ezt én még nem mondhatom el, majd ahogy a sajtótájékoztatón is Dávid elmondta, hogy hamarosan elmondjuk. A high diving az egyedül kérdőjel, mert ez egy nagyon költséges történet, bár gyorsan meg tudjuk csinálni, szerintem egy jó helyszínt találtak idejében, elmondjuk, és amiről még nem beszéltünk, hogy 2022-ben és legutóbbi vévén, tehát itt bejön több mint 10 000 szenior versenyző, úszó, vízilabdás, más sportágban 10 000 sportoló, plusz hozzátartozó családtagok, ez mind szállodai kapacitás, mind bevétel Budapestnek, és megmutatja az úszás, vízesportok erejét, hogy ez nem csak versenysport, hanem annál sokkal több, egy életem átívelő hitvallás, maga a sport, maga az úszás. Úgyhogy ez egy óriási rendezvény lesz, és amúgy is nagyot alakítottunk szerintem így az előkészületek kapcsán, hogy sikerült úgy megszervezni és összevonni, hogy a szenior és az elit versenyek nagyjából összekapcsolódnak, sőt, lesz párhuzam. Tehát az eddigi 2 hónap helyett, mondjuk Szingapurban 2 hónap volt ez a rendezés, ezt most mi megcsináljuk 3,5 hét alatt.
Madaras Norbert, a Vízilabda Szövetség elnöke. Egyelőre nehéz elképzelni, főleg azt, hogy egy hazai rendezésű világversenyen a vízilabdázók nem szabadtéren, nem a Margit-szigeten játszanak, ami azért egy sajátos hangulat. Nyilván itt is lesz egy sajátos hangulat. El lehet ezt már képzelni?
Valószínűleg amiatt megy nekem jobban, hogy én hónapok óta szokom a gondolatot, illetve voltam itt is bejárás, hogy nézne ki, hol lenne a medence, a kiszolgáló egységek, létesítmények, a bemelegítő medence kint, szóval nekem egyel könnyebb. Ahogy említettem is, imádjuk a hajósúszodát, meg nagyon jót, ez egy ilyen nagyobb nézőélményt fog adni, meglátjuk, hogy milyen lesz. Azért annyi tapasztalatunk van, hogy az olimpián hasonló környezetben játszottunk, illetve például januárban az Európa-bajnokságon is Belgrádban a fiúk egy nagyon hasonló épített medencében vízilabdáztak.
Az élmény, a körítés az egy dolog, az eredmény egy másik dolog. Az, hogy ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz, az több szempontból befolyásolja a felkészülést, akár szervezés szempontjából, de leginkább mondjuk szakmai szempontból.
Hát szakmailag nagyon. Ugye ezt a 4 évet 2 ciklusra bontottuk, az első 2 év, meg a második 2. Az olimpia után a legfontosabb esemény ezekben a 4 években a kvalifikációs világbajnokság az olimpiát megelőző évben, úgyhogy, és ez lesz, ráadásul hazai pályán, úgyhogy igen, ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos esemény. Már csak a kvalifikáció miatt is, ahol az első 2 helyezett automatikusan olimpiai résztvevő. Tudom, hogy vízilabdában sokan alapnak veszik, hogy mi ott vagyunk, de pontosan tudom, hogy nem olyan könnyű kvalifikálni. Említettem az legutóbbi olimpia előtt is, ahol Dohában még úgy mentünk, hogy a lányoknak nem volt kvalifikációjuk, és ott ehhez 4-be kellett jutni. Szóval ebből a szempontból is fontos, szakmailag is fontos, nem csak a helyszín miatt.
De azért a terv az, hogy addigra legyen már kvalifikáció mind a 2 válogatottnak?
Hát addig csak egy alkalom van, a jövő világkupa, onnan az első kvalifikál. Nagyon jó lenne világkupa győztesként idejönni, de azért azt nem mondom, hogy kicsi az esély, de azért nagyon nehéz. Sok hasonló csapat van, 6-7, mindkét szakágban 6-7 ugyanolyan csapat. Talán még jobb lenne itt egy döntővel, vagy egy esetleges győzelemmel kvalifikálni.
Hogyha a szövetség szempontjából nézzük a szervezést, akkor az elkövetkezendő 1 év mennyire lesz sűrű?
Nagyon, nagyon. Azért ez nagy feladat, illetve annyiban új nekünk, hogy ebben nincs tapasztalatunk. Tehát a hajósúszodában volt már 2001-ben, 2014-ben EB, az elmúlt években 2 világbajnokság, illetve minden nagy eseményünk ott van, meg ott volt. Jövő héten egyébként pont egy OTP kupa lesz, egy nemzetközi torna, tehát abban mondhatom, hogy jók vagyunk, vagy van nagyon nagy tapasztalatunk. Ez nekünk is teljesen új lesz, úgyhogy ez egy a szövetség szempontjából is nehéz év lesz, azt elmondhatom.
Mert hogy a szervezés szempontjából miért fontos, hogy hol van konkrétan helyileg a vízilabda mérkőzések helyszíne?
Hát itt minden új nekünk, tehát hogy itt mindent ki kell tapasztalnunk, illetve tulajdonképpen láthatom a lehető legjobb megoldást meghozni. Ez legyen az önkéntesektől kezdve a játékvezetői, önkéntesek elhelyezésétől a játékvezetői öltözőkig, a csapatok bevonulása, amik tulajdonképpen egy bejáratott helyszínen már adják magukat, vagy ilyen lenne mondjuk a hajósúszoda, itt ezt mindet ki kell találni, illetve most még én is nehezen tudom elképzelni, hogy fog állni itt a medence, hogy lesz, mint lesz, ez nekünk is teljesen új. Ilyet nem csináltunk még.
A szakmai felkészülésről beszéltünk, hogy mennyiben változik attól, hogy ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság, hogyha mentálisan kell a játékosokat felkészíteni, akkor ebből a szempontból valami különlegesebb felkészülés kell mentálisan is, éppen azért, mert ez egy hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokság.
Hát a vízilabda az vízilabda. Az vízilabda minden medencében, de azt gondolom, hogy mégis egy kicsit igen, van egyfajta nyomás minden játékos, hogy hazai pályán egyébként is jól szeretne teljesíteni, és hát nagy a tét, és azért nem sok sportolónak adatik meg, hogy egy világbajnokságot mondjuk hazai pályán játszhasson, még hogyha most az elmúlt években volt is ilyen, és nálunk is lesz a játékos, akinek ez lesz az itthoni mondjuk így debütálása, van, akinek nem az első lesz, de mondhatom a legutóbbi Pesti VB-t, ahonnan azért nem jó emlékeket hoz a felnőtt válogatott, vagy férfi válogatott, bocsánat, hiszen nem tudtunk négybe jutni, úgyhogy vannak pozitív és negatív emlékek, és mindenképpen egy viszonylagos nyomás hazai pályán játszani, de mégis azt mondom, hogy a pozitívumát kell ennek mindannyiunknak, és legfőképp a játékosoknak megfogni, mert fantasztikus dolog 10 000 hazai néző előtt vízilabdázni.
Az egy év múlva kezdődő budapesti vizes világbajnokságról Vladár Sándorral és Madaras Norberttel Berelmese beszélgetett.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Jó reggelt kívánunk, folytatódik a mai sportreggel. Ketten maradtunk a stúdióban majdnem, Kovács Erika és Erdei Márk, de szerencsére egy illusztris vendég is csatlakozott köreinkhez, méghozzá egy olimpiai aranyérmes, olimpiai bajnok, kiváló korábbi tornász, Berki Krisztián. Szia Kriszt, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Arra gondoltunk, hogy menjünk picit vissza a múltba, és a gyerekkorodtól kezdve kezdjük a beszélgetést. Mikor fogalmazódott meg benned az először, hogy te ott lehetsz egy olimpián, ott érmes lehetsz, vagy egyáltalán gyerekkorban voltak-e ilyen vágyaid? Milyen volt a gyerekkorod?
Tehát szerencsére van még jó pár olimpiai bajnok, aki itt ülhetne és beszélhetne, úgyhogy őket is üdvözlöm innen. Hú, igazság szerint egy kicsit ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, mert én mindig elmondom, hogy 4,5 évesen, amikor bekerültem a tornaterembe, a központi sportiskola tornacsarnokába, én nekem fogalmam nem volt a tornasportról, nem is akartam edzésre járni, csak a szüleim találkoztak egy edzővel, akinek az apukája fedezett fel engem. Látta, hogy játszok a házunk udvarában, és szembe lakott, és akkor szólt a fiának, hogy mi lenne, ha ezt a kisrácot valahogy becserkészni.
Ez a volt szüleim... ez a bizonyos szőnyegporoló?
Igen, igen, egy rozsdás szőnyegporoló volt az udvaron, amin csüngtem, próbáltam kézen állni, cigánykerekezni, amit egy 4,5 éves kisgyerek csinál általában. Mm-hmm. És ugye, hát jó, hát én csináltam, és azért sok 4,5 éves gyereket látok szerencsére, akik szintén benne vannak, és látom, hogy ilyen jellegű mozgásokat csinálnak. És ugye lekerültem a központi sportiskola tornatermébe. Az első két hét arról szólt, hogy sírva mentem, sírva jöttem edzésre, úgyhogy én tényleg mindig elmondom, hogy nem vagyok az a klasszikus sportoló, aki beléptem a tornaterembe, és én olimpiai bajnok akartam lenni, mert nem is akartam edzésre járni. Úgyhogy nekem kellett ehhez több mint 10 év. 89 végén kezdtem el tornázni, és a 2000-es Sydney olimpia volt a fordulópont Csolány Szilveszter aranyérmének köszönhetően, amikor 15 évesen azt mondtam, hogy akkor talán én is el tudok indulni ezen az úton. Addig is voltak eredményeim, versenyeken indultam, csapatban egyénileg is szereztem érmeket, de a 2000-es év volt az, amikor így egy teljes mértékben a mentális része is megfordult bennem.
És akkor már Kovács István volt az edződ, ugye?
Igen. Igen.
Ő mikor keveredett melléd?
93-94 környékén kezdtünk.
Tehát addig, más, addig egy másik csoportban dolgoztál?
Igen, 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 igen. Ugye a kezdő csoportomban 32-en voltunk versenyzők, Demény Zoltánnal kezdtük el, ő kiköltözött Izlandra, kapott egy lehetőséget, hogy az izlandi tornának segítsen, és akkor összevonták a csoportokat, és így keveredtem Kovács Istvánhoz, Kokóbához.
De ez egy álkérdés volt a Kovács István, mert nekem azt mondta Kokóbá, hogy nem feltétlenül te voltál a legtehetségesebb abban a csoportban.
Ez így van, és talán így is volt rendjén, mert én tényleg mindig valahogy nem feltétlenül a tehetségem miatt jutottam el oda, ahova eljutottam, hanem én nagyon szorgalmas. Én mindig azt mondtam, és felnőtt fejjel is azt mondtam, amikor már olimpiai bajnok voltam, hogy én munkakutya vagyok. És komolyan én, mint egy szán húzó, addig húzza, amíg a vezénylő azt nem mondja, hogy elég, sőt, még lehet, hogy túl is húzza, és én ugyanilyen voltam, és talán ennek volt köszönhető az, hogy ilyen sikereket tudtunk elérni. Meg nyilván az, hogy Kokóbá nagyon-nagyon jól ismert, hiszen gyerekkoromtól kezdve, független attól, hogy akkor még voltak mellettem olyan edzőtársak, akiket szintén próbált ugyanerre a szintre eljuttatni, de ők valahogy vagy kikoptak, vagy tényleg inkább más pályafutást választottak, nem a sportbeli részeket, és ennek köszönhetően viszonylag hamar ketten maradtunk. Mindig volt mellettem egy-egy olyan versenyző, akinek próbált segíteni, de valahogy én voltam mindig a fókuszban, hiszen én velem kezdte el, úgymond, az új pályafutását.
De érdekes, hogy a torna mellett még ott volt neked az úszás, ha minden igaz, és hogy...
Kőkemény egy napig, bocsánat.
Egy napig tartott az úszókarrier?
Igen.
Én azt hittem, hogy hosszabban mellette egymás mellett, hogy párhuzamosan hűzted a kettőt.
Utána már öreg fejjel újra beleugorhattam a medencébe a Duna Arénában.
Ezt akartam ilyen mondani, hogy megpróbálom neked megszerezni ezt a felvételt. Egyszer valamelyik vizes VB-n? Vagy valami...
Hát,
valami...
Először szerintem a világkupa sorozat egyik fordulóján, és utána a vizes VB-n kellett újra.
Tehát ilyen ismert sportolók úsztak.
Igen,
ilyen,
tudom, emlékszem. És
a Chris... Először Erik az angolnával, ugye?
Igen, és a Kriszt is rávezték, és nagyon, fú, és még a szemüvege is leesett úszás közben, igen, tehát hogy azért igen. Az úszás nem a te sportod.
Nem, és a mai napig nem, és én mindig elmondtam, hogy imádom a vizet, imádok strandolni, tök jó tengerparton lenni, de hogy én ha úszom, akkor egy kicsit ezt a nyugodt Széchenyi fürdőzős tempót.
Nem hogy mondjuk mehetől, ki, hogy ma másat, igen.
Igen, igen, mehetől kifelé, és hogyha nagyon kell, akkor imádom a vizet. De hát Valadár Sándor elnök úr kérésének nem tudtam nemet mondani, hogy beugorjak a Duna Arénába.
A csapatsportok egyébként fiatalon nem érdekeltek annyira? Mindig ez az egyéni sportvonal volt, ami inkább közelebb állt hozzád?
Igazság szerint, ha én más sportot választhattam volna, és hogyha az anyagi körülmények megengedték volna, akkor én technikai sportot választanék. Uh-huh. Imádom az autóversenyzést, imádom a sebességet a mai napig, és azért hál' Istennek apukámnak köszönhetem, viszonylag korán kimehettem egy Forma 1-es futamra, talán a 99-es vagy 2000-es években voltam, 2000-es évben voltam kint egy Forma 1-es futamon, amikor... Ez jó kérdés, de már akkor is Mihály Schumacher fán voltam, illetve még előtte voltam egy kamionversenyen, és azóta szintén voltam, hiszen Kis Norbi nagyon-nagyon jó barátom, és őt azért jó volt látni a Hungaroringen kamionnal versenyezni, úgyhogy én maradtam a tornasportnál, hiszen az úszópályafutásom az tényleg egy ilyen egynapos, bedobtak a medencébe gyereki, ahogy tudsz, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy lehet, hogy tornára sírva jövök, és megyek el az első két hétben, de azt valahogy mégis közelebb érzem magamhoz, mint az úszást.
És akkor ugye már megkérdeztem, hogy mikor jött ez az olimpiai bajnok címről való álmodozás, mondtad a Csollány Szilveszter gyakorlatát, de mikor jött az, nyilván pontot nem lehet, csak egy időszakot, amikor azt kattantád benned, hogy valami lehet ebből a tornából, tehát amikor, nyilván nem akkor, amikor már nem sírtál, mert az hamar elmúlt, hanem amikor már láttad értelmét annak, hogy Kokóbával dolgozol, és hogy vannak kisebb célok, tehát hogy akkor menj, akkor is még nagyon pici lehettél, vagy kisebb.
Igazság szerint talán a gyerekkor rész, az általános iskolás kor rész, az tényleg arról szólt, hogy készültünk folyamatosan, voltak nemzetközi versenyek, ahol elindultunk, de azokat még nem mondanám annyira kiugró eredményeknek. Hoztam magammal 3 érmet a pályafutásomból, hál' Istennek több is van, de ez a 3 az, ami olyan pillanatokat, olyan helyszíneket mutat a pályafutásomról, amik tényleg fordulópontok voltak. Ugye én is egy klasszikus hatszeres versenyző voltam, mind a hatszeren tornáztam, egyen összetettes versenyző voltam, de aztán jöttek bokasérülések, jöttek egyéb olyan problémák, aminek köszönhetően valahogy a lólengés felé tudtunk orientálódni. Meg volt hozzá nyilván a képességem, a munkabírásom, talán az is, hogy az alkati dolgok is passzoltak nagyon a lólengéshez, illetve hát mellettem volt Kovács István, aki a régi lovas technikákból még azért tudott csempészni a gyakorlataimba, és így indultunk el a lólengés irányába.
Ugye és... háromból kettőt betippelek, az egyik Debrecen, a másik London, de hogy a harmadik, az most Rotterdam vagy Nanki, nem tudom mi a... Görög, az lesz.
Ott még mi nem ismertük egymást.
Ez
a Pátrasz Junior Európa bajnoki ezüstérmem. Ez volt az a pillanat, amikor szerintem mi is elhittük azt, 2002. Ez volt az első és utolsó junior EB-n, majd ilyen lesz még ilyen verseny, ahol csak egyszer indultam, de hoztam érmet.
Ráadásul aranyat. <Van tippünk.
gül> úgyhogy igazából nagyon nagy dolog volt, vagy csoda volt igazándiból, mert ugye csapattal készültünk, én is többszeren készültem a csapatot próbáltam
akkor még
segíteni.
Egészséges voltak?
Igen, igen. Viszont a felkészülés alatt jött egy bokasérülés, ami miatt nem tudtam leérkezni a szerekről. Utána hiába tudtam volna nyújtózni meg gyűrűzni, jött egy olyan bőrfertőzés a tenyérvédők kis súrolása miatt, hogy nem tudtam fölvenni a tenyérvédőt sem. Viszont lólengésben volt egy nagyon-nagyon jó gyakorlatunk, és úgy voltak vele az edzők, a szövetségkapitány, a szakvezetők, hogy akkor ha a csapat elbírja azt, hogy én csak egyszeren tornázzak, akkor menjünk ki, hát ha elsik valami. És hát ugye bekerültem a selejtezőből a döntőbe, a döntőben ezüstérmes lettem, és akkor ez volt az a pillanat, amikor elkezdtük érezni azt, hogy talán ennek az egyszeres tornának is van jövőképe, és ami nekem nagyon nagy szerencsém volt, és a szerencse az a pályafutásomat végigkíséri, mert én hiszek abban, hogy kellett hozzá az is, hogy ténylegesen eredményes versenyző legyek, független attól, hogy nagyon sok munkát tettünk bele. 2002-ben Pátrasz után tudtuk nagyon jól, hogy Debrecenben lesz egy szerenkénti világbajnokság. 17 éves voltam még csak, magyarul nem tartoztam a felnőtt mezőnyhöz, de fölversenyezhettem.
De akkor már abban az évben szerezted az első felnőtt magyar bajnoki címedet is.
Igen, 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 igen. A világbajnokság előtt volt a magyar bajnokságunk, és akkor a magyar mezőnyt azt sikerült legyőznöm, és az akkori szövetségkapitány Verecke István úgy döntött, hogy betesz akkor a delegációba, és indulhatok én is a 2002-es felnőtt világbajnokságon Debrecenbe. Úgyhogy, és ott
Csolány
igazából...
Csolány Szilveszterre?
Pontosan, Szilassékkal, régi nagy versenyzőkkel, akikkel tényleg onnantól kezdve még elég sokáig csináltam a pályafutásomat. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy hazai közönség előtt, hazai szurkolók előtt kvázi 17 évesen a felnőtt mezőnben elindulhattam.
És hát milyen kevéssel maradtál el a döntőtől, ha visszaemlékszünk, bár én őszintén 4 évesen annyira nem emlékszem, hogy hogy voltál, de visszanéztem, hogy igen, hogy 12 ezreddel maradtál le a döntőről. Hát az mai fejjel szinte felfogadatlan. Az olyan, mint hogyha már az úszást behoztuk, mint nem tudom, erre a te vagy a kettőnek a szakértője, az hány ezred lehet?
Hát fogalmam sincs, nem tudom.
Szinte le se tudod mérni. Igen, igen. Hát az nálunk nem tudom. Még azt sem tudom mondani, hogy egy spic vagy bármilyen mozgás. Igen.
Tehát, így hogyha ott adtak volna érmet a részvételért, azt is elhozod magaddal? Mint pályafutásodat meghatározó verseny?
Lehet, hogy elhozod. Hát, hogyha adtak volna érmet, akkor igen, mert az lett volna az első felnőtt érmem.
De úgy értem, hogy a részvételért. Tehát, ha valamiért úgy mutathatnád, betennéd a meghatározó versenyek közé azt a versenyt?
Mindenképp, de hál' Istennek utána rá 3 évre így jött van. Egy olyan verseny, ami szintén Debrecenben volt, egy Európa-bajnokság, és akkor már ugye...
Ott már picit, osztott a kérdés.
Igen, ott már egy picit nagyobb hangsúlyt kaptam, mint Berki Krisztián, szóval ott már, ha kellett volna érzékelnem, akkor biztos, hogy nagyobb teher lett volna rajtam, mint a 2002-es VB-n, hiszen ott már addigra már a felnőtt mezőnyben beérő versenyző voltam, elfogdostam, vagy csíptem eredményeket, és próbáltam legyőzni az előttem álló nagy versenyzőket, úgyhogy az a 2005-ös Debrecen Európa-bajnoki érem is itt van velem, hiszen ez az első EB aranyérmem.
Ilyen kis pici például, majd amiket 10 évvel később osztogatnak, vagy nem tudom.
És
ez volt ugye, az első.
Ez volt az első EB arany, és igazából szerintem ez volt a legmeghatározóbb pontja a pályafutásomnak, mert itt magyar közönség előtt állhattam a dobogon, 2000 magyar szurkó előtt húzták fel a magyar zászlót, és kezdődött el a himnusz, aminek az apropója az volt, hogy ott egy ilyen akkori szabályok miatt valamilyen rövidebb himnuszt engedtek csak, és ahogy megállt a himnusz, az a 2000 ember tovább énekelte. Szóval, hogyha van hidegrázós pillanat egy sportoló életében, akkor nekem ez volt, és én azóta is szerintem amíg élek, hálás leszek a közönségnek és a szurkolóknak, mert nélkülük én nem ülhetnék itt, ezek az érmek sem lennének nélkülük, úgyhogy ez attól függetlenül egyéni sportoló vagyok, tudom azt, hogy ez egy csapatmunka volt.
Ha mondjuk felteszünk egy kérdést, hogy Magyarország és város, akkor neked egyértelműen Debrecen?
Egyértelműen, igen.
Budapesti lakos vagyok, de... Tehát most a más miatt is kötődsz a városhoz,
igen,
nem?
Hát ez már egy ilyen visszakanyarodás Debrecenbe, ami nekem egy tök jó időutazás volt, mert 2005-ben voltam utoljára, és 15-ben kezdtem újra a pályafutásomat az egyetem színeiben, úgyhogy...
És 25-ben diplomáztál, vagy 26-ban, hogyha már az ötösöket?
25-ben diplomáztam, de 26-ban vettem át a diplomámat, mert pont nem volt, amit
jó, és akkor 2005-ben elkezdődött, hát egy ilyen 12 éves időszak, a 17-es kolozsvári EB-vel zárjuk a pályafutásodat.
Igen.
Amikor gyakorlatilag mindenki mindig minden tőled várt. Tehát, hogy voltak melletted azért még nagy tornászok, de mindig tőled vártuk. Ebben a 12 évben, ha nagyon szőrösszívű vagyok, ugye 3 olimpia belefér, hetet volna, ha már az olimpia igen, napja miatt vagyunk igen. Itt, egy fért bele, azt fantasztikusan zártad. Van-e benned valamiféle hiányérzet ennek kapcsán? Nem titok, ennyi magán rész hadd férjen bele, hogy a mi barátságunk egyetlen egy barátom van a sportéletben, és az Krisztián, talán ezt így elmondhatom, az a 2007-es világbajnokságon Stuttgartban kezdődött, én ilyen zöldfülű újságíróként vigasztaltam őt, meg tök véletlenül keveredtem a pódiumra, ahol nem engednek be újságírót. A VB ezüstérme után élete legjobb eredménye volt a VB ezüstérem, de csak az aranyért Pekingi kvótát. Tehát, hogy ott nem tudott ünnepelni, hanem kvázi sírt az olimpia miatt, nyilván utána ünnepelt. Szóval, hogy van-e kvázi hiányérzetet, hogy a 3 olimpiából csak egy sikeredet?
Hát, ha olimpia szempontját nézzük, akkor lehetne, bár egyből egy, az nem rossz arány. De tény az, hogy én nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyon örültem annak, hogy Londonba kijutottam, és a londoni olimpiának is nagyon sok forgatókönyve volt a fejemben. Úgy voltam vele, hogy ha mind a két dologban benne van, ha nyerek, akkor lehet, hogy vége a pályafutásomnak, mert elértem mindent, és hátradőlhetek, mert tényleg az egyetlen olyan érem, ami még hiányzott a gyűjteményből, egy olimpiai aranyérem. De ha megnyerem, akkor kapok lendületet arra, hogy tovább csináljam. Hát viszont, hogyha nem nyerek, akkor lehet, hogy összetörök, és akkor itt volt a pályafutásom vége, vagy még erősebbé válok, mert szerintem az, az igazi bajnok, aki a padlóról is föl tud állni, és újra tud versenyezni, és versenyt tud nyerni. Úgyhogy lehet, hogy még erőteljesebben fogok visszajönni, mint ahogy lássuk Peking után 2008-ban, illetve még Peking előtt a 2007-es stuttgarti világbajnokság, ugye, ahogy Erika említette, nem sikerült úgy, ahogy terveztük.
Világbajnoki ezüsttel.
Életem első VB ezüstének, és ez ilyen érdekes fintora a sorsnak, meg az életnek, hogy az első világbajnoki ezüstérmem meg nem örültem annyira, mert tudtam, hogy mivel járt volna, ha aranyérmes vagyok, de be kellett vallanom, és tükörbe kellett néznem, hogy én is hibás vagyok valamilyen szinten, mert nem csináltam meg a gyakorlatom leugrását.
Leugrás volt a baj.
Úgyhogy hibáztam. De akkor sem biztos, hogy megkapom az aranyérmet, mert a kínai versenyző, és én mindig is fair play-es voltam, és imádtam a versenyző társaimmal versenyezni, és büszke voltam arra, hogy milyen mezőnyben versenyezhetek, és ezért volt értékes a londoni érem is számomra. Úgyhogy igazából ez egy fordulópontja, viszont 2008-ban olyan erőteljesen tértünk viszonylatok kezdve, mindent megnyertünk, ahol elindultunk. Minden EB-t, majdnem minden világbajnokságot, és nem találtunk idézőjelben legyőzőre. Úgyhogy valamiért kellett az a 2007-es pofon, hogy ne legyek ott Pekingben, ráadásul kimeltem volna megnézni az olimpiát turistaként, de előtte kaptam egy hasizomszakadást, úgyhogy még tévén keresztül is épp, hogy láttam az olimpiát.
Kimentél volna egyébként?
Kimentem volna. Én a riói eskütételre is ugyanúgy kimentem. Uh-huh. Szóval, hogy én tényleg mindig próbáltam vállalni a következményeit mindennek, és ez legyen az életem legnagyobb hibája, hogy nem voltam ott a Peking olimpián, de rá 4 évre Londonban olimpiai bajnok lettem. Szóval, ha hiányérzet van bennem, akkor mondhatjuk azt, hogy ezek, de én nem erre kerekíteném ki, nem az olimpiákra, hanem inkább arra, hogy Kolozsvár után nekem már nem volt versenyem. És
Ez a 17-es EB Kolozsváron.
Igen. Ott ugye ezüstérmes lettem, utolsó Európa-bajnokságon volt, mert utána jött a vállammal a probléma és a lavina.
De ha azt meséljük el, hogy amúgy aranyérmes lettél volna, jó eséllyel, csak van egy szabály, hogy amikor megszorítják a versenyzőt, 30 másodperc van arra, hogy elkezdje a gyakorlatát. Igen. És vita volt az ügyben, hogy elindult-e az óra, vagy nem. Krisz nem látta, hogy elindult az óra, és túlcsúszott a 30 másodperc, ezért büntető levonása volt, ezzel került az ezüst. Ebből nagy diplomáciailag is nagy balhé keveredett.
Hát igen, mert ugye utólag belegondolva máshogy nem tudtak megverni. Ugye orosz versenyző volt a vetélytárs, bár őt is több tizeddel vertem a selejtezőben, és nagyon jól tudták, orosz főbíró volt a lovon, nagyon jól tudták, hogy mi az, amivel akár engem meg lehet fogni.
Csak ez olyan amatőr hiba, hogy ezt nem követi el egy ilyen rutinos.
Hát igen, főleg úgy, hogyha visszatekintünk 17, az jelenti, hogy 15 éve voltam a nemzetközi mezőnyben, és egyszer nem fordult velem ilyen elő, hogy túllépjem az időt, főleg úgy, hogy mindig megvárták a szemkontaktust a bírók, független attól, hogy most ki volt-e írva vagy nem a nevem a táblára, és onnantól kezdve kaptam meg a zöld jelzést. Na hát én itt hiába vártam a szemkontaktust, utána vettem észre, hogy már fönt a nagy kijelzőm, már pörög az időm, és volt egy rituálém, amit meg sosem szakítottam meg, mielőtt fölmentem a szerre, és ezzel pont azt a 3 másodpercet léptem túl, ahány tizeddel bejött elém a versenyző. Úgyhogy az egy kellemetlen rész volt, de Kokóba azt mondta utána, hogy ha ez lett volna az első, ha nem a 7. EB arany lett volna, hanem az első, akkor lehet, hogy kiugrik a másodikról, de így azért nincsen tragédia szerencsére. Inkább csak az fájt nagyon, hogy onnantól kezdve jött ugye a váll probléma, a többszörös műtét, 5-ször műtötték utána a vállamat, és én még nagyon szerettem volna valamit visszaadni a közönségnek. Nagyon szerettem volna egy olyan versenyt, ahol tényleg azt mondhatom, hogy ez a vége is. És búcsúzok és köszönök mindent. Sajnos ez az egyetlen olyan hiányérzet bennem, amit nem adott meg a pályafutás.
Majdnem sikerült egyébként, hogy is volt 2000, hát mikor jött a Stuttgart? 2019 Stuttgart VB,
igen.
És arra nagyon készültünk, hogy akkor ott köszön el, de hát ott is megsérült.
Hát és Stuttgart nem az én helyszínem ezek szerint. Ugye a kiutazás előtt 2 nappal megroppant újra a vállam, és pont egy olyan részre akadt be az a letört csontdarab, ami miatt megint blokk került a vállamba, és nem tudtam megemelni a kezemet. Úgyhogy,
csak mondom, hogy mentem a tornacsarnokba, igen. Hogy a elutazás előtti beszélgetést megejtsük, és síri hangulat volt. Tehát, hogy akkor lát szólt, hogy összedőlt, igen. A világ, ugye?
Igen, igen, hát mert ugye nagyon szerettem volna egy tokiói olimpiát behúzni, szóval, hogy azért Tokióban 2011-ben a tokiói VB-vel jutottam ki Londonba, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó zárása lehet a tokiói olimpia pályafutásomnak, ha eljutok odáig, de Stuttgart az úgy látszik, hogy az nem az én helyszínem. Nagyon szép múzeumok vannak, meg biztos jó, biztos jó a sörfesztivál, de hogy igazából ezek kimaradtak, de nyilván azóta most így a viccet félretéve vagy inkább még poénosabbra venni, szóval, hogy mindenki, sokan mondták a kolozsvári Európa-bajnokságon, hogy hát legközelebb vegyek fel egy órát, meg egyebek, azoknak üzenem, hogy azóta van egy óra partnerem, aki segít abban, hogy tudjam a pontos időt, szóval, hogy azért tényleg nem feltétlenül az én hibám volt, de én is figyelhettem volna jobban, készülhettem volna jobban a közönségre.
Kicsit félve nézek rátok, mert én vissza szeretnék ugrani 2007-be, ha szabad.
Nyugodtan.
És ott azzal kapcsolatban még az vagyunk. Is érdekelne, hogy ott ugye volt egy klubváltásod is, a KSI-ből átmentél az Újpestbe.
2006,
és,
igen.
2006-ban, bocsánat, igen, és ugye említetted azt, hogy van egy ilyen rituáléd minden verseny előtt, és ott bejött az a kép, hogy a mentális dolgokat is egyre komolyabban kezdtétek, igen. Venni ott 2006-7 környékén. Köthető, összeköthető ez a kettő, ez a mentális dolog és a rituálé a verseny előtt, vagy ez a rituálé, ez mindig megvolt?
Teljes mértékben, mert igazából tényleg, amikor 2005 végén és 2006-ban átigazoltam ugye az Újpesti Tornaklubhoz, én onnantól kezdve minden olyan támogatást, amit egy versenyző elképzelhet magának, mind erkölcsi, mind anyagi támogatást, mind lehetőségekben, tényleg egy olyan klubát mögém, egy olyan város, mert mondjuk azt, hogy Újpest az tényleg nagyon sokszor városként emlegetik, és egy olyan közösség, egy olyan erős közösség van ott, nem csak a sportnak, hanem a civil szervezeteknek is, hogy egy hihetetlen érzés volt oda bekerülni, és tudtam azt, hogy egy olyan óriási kiemelt klubbá mögöttem, akit nagyon jó, hogy képviselhetek. És onnantól kezdve az életemnek ez a része, ez sínre került. De a 2007-es világbajnokságon rá kellett ébrednem arra, hogy egyéni sportoló vagyok, van egy edzőm, van egy gyúrom, van egy orvosom, de mégis ez egy csapat kell, hogy legyen. És ott nekem a világbajnokságon csak a mentális dolgokon csúszott el az érem és a kvóta. ebből tanulva, megnézve azt, hogy a külföldi versenyzők hogy csinálják, és láttam azt, hogy mik azok a, kik azok a szakemberek, akik még dolgoznak velük, és nekem például a mentális része. Jó versenyző típus voltam születésemtől kezdve szerintem, mert valahogy én imádtam versenyezni, azért dolgoztam, molyoltam csúnyán fogalmazva a tornateremben hónapokig, hogy utána versenyen megmutathassam ezeket a dolgokat. És viszont rá kellett ébrednem arra, hogy a mentális egészségemen és erősségemen azon javítanom kell, és ez csak szakemberrel lehet, és akkor kezdtünk el 2008-tól szakemberrel dolgozni.
De ez akkor még nem volt divat, nem? Vagy nem. Külföldön már lehet, de Magyarországon még nem?
Nem, hát ugye említettük az egyetemi tanulmányaimat, és azért én 2005-ben Egerbe kezdtem az Eszterházy Károly Főiskolán testnőtanári szakon, és amikor ugye az újság lehozta, hogy szakember segítségét kérem a felkészülésemhez, akkor nagyon sokan hozzám dobták, hogy miért, valami mentális bajom van, vagy hogy most csúnyán fogalmazva kimondhatom, hogy hülye vagyok, szóval, hogy minek nekem pszichológus, és akkor mondtam, hogy na látjátok, kimondtátok a kulcsszót, sportpszichológus, nem pszichiáterhez járok, hanem sportpszichológushoz. Ott még nem tartunk, hogy arra legyen szükség, ne is legyen, de ha valakinek az kell, akkor nyilván szakemberhez kell fordulni. Úgyhogy Lénárt Ágotával kezdtünk el együtt dolgozni, és hát Londonra meg is lett a gyümölcse igazából.
Pont ezt akartam mondani, azért Angliában két brit ellenféllel, hazai terepen a brit.
Egy rossz selejtező után igazából már azért azt
majd
is
ezt a második blogba kifejtjük, mert ott vannak vicces történeteim, de ez beérett ez a munka, ez egyértelmű.
Igen. És én mindig úgy voltam vele, és az edzőmmel Kokobával is mindig azt beszéltük, hogy én nagyon sok fárasztó dolgot csináltam az edzésen kívül, mert ugye tényleg jártam pszichológushoz, gyúróhoz, gyógytornászhoz, kondi edzésekre, szóval, hogy mindig azt mondom, hogy a profizmus az nem a teremben, meg az uszodában, meg a csarnokokban kezdődik, hanem azon kívül, hogy te mit tudsz még hozzátenni, mit tudsz kvázi beáldozni, feláldozni
a
szabad
időből. Mindenki elvégzi, kis túlzással.
Bár sokan azt is mondták, hogy őket kizavarták, bár én még olyat nem láttam, hogy valakit kizavartak a tornateremből, hogy ne edzél többet.
Csak szokták mondani az úszók is, hogy az első 30, az első 60 ugyanazt az edzés munkát elvégzi.
Igen.
És ugye csak három érmesek
jól. Onnantól jönnek azok a plusz faktorok, hogy mi az, amit te mellé tudtál rakni. És én úgy voltam vele, és Kokóba is azt mondta, hogy ha csak 1%-ot segít a teljesítményemen, akkor csináljuk és próbáljuk meg, úgyis ki fog derülni. És hát nem 1%-ot, hanem onnantól kezdve látszódott 2008-tól, hogy tényleg az volt a szép a pályafutásom, és azért szerettek a nemzetközi bírók is, meg a szakemberek is, mert hogy én stabilan mindig hoztam azt a papírformát, amiről tornában nem lehet beszélni, de tudjuk, hogy kik a favoritok, kik azok, akik éremesélyesek, de hogy én mindig hoztam, vagy mindig hoztuk többes számba, mert Kokóbán nélkül nem hoztam volna. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt az élettől, hogy tudtuk, felmértük a helyzetet, tudtuk, hogy ha mi hibáztunk, akkor mi kell javítanunk. Nem egóból csináltuk az egészet, hanem azért, mert szerettük a tornát, és a tornasportot néztük, és azt tettük az előtérbe minden más mellett.
Hát a kedves hallgatóknak, szurkolóknak annó 2008 és 12 között 4 évet kellett várni ahhoz, hogy megéljék ezt a csodálatos aranyérmet. Nekünk elég nagyjából most 10 percet várakozni szerintem, hiszen jönnek a hírek, azt követően folytatjuk, hiszen az olimpia napjáról beszélünk, úgyhogy rá is térhetünk majd igazán az olimpiára, az olimpiai aranyérmes olimpiai bajnok Berti Krisztiánnal.
Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan a olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Véget ért a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét az extrém meleg miatt. tovább fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentina a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 7-szer talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Songo Domán játékjogát, a 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn KOKO együttesét erősíti. Az 5. körben összesítésben a 156. helyen draftolták. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrarival a monakói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat. A 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A borsodi Arnóton és a Jász-Nagykunszolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai Görcsönydobokra lakói pedig új település vezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják.
Közlekedés.
Sávzárás lassítja a forgalmat a fővárosban a Villányi úton. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a kánikula. Napos idő várható kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
Az olimpiai napja kapcsán itt van velünk az olimpiai bajnok, Berti Krisztián továbbra is a stúdióban. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy 2007, vagy hát Erika miatt már 17-ig is eljutottunk, 19-ig, de akkor menjünk vissza oda 2007-89-ig. Kicsit muszáj vagyok puskázni. Ugye 2007-ben azt megbeszéltük, hogy volt egy EB aranyérem. Aztán 2008-ban is volt egy EB aranyérem, 2009-ben Milánóban is, 2009-ben a londoni VB-n ezüstérem, aztán 10-ben a rotterdami VB-n aranyérem, az volt az első VB címed, a berlini EB-n egy évvel később aranyérem, és ugyanabban az évben egy aranyérem a tokiói VB-n is. Remélem, hogy jól soroltam.
Szerintem utána... ő már nem tudja.
Nem, nagyjából amúgy próbáltam figyelni, de összemosódtak.
És utána jött ugye 2012-ben szintén egy EB aranyérem.
Igen.
Erika, te hova szerettél volna visszatérni? 2011-re szerettél volna
rákérdezni? Igen, mert ott jött egy VB arany, de ugye ott volt megint az a kvalifikációs világbajnokság, ahol hiába volt világbajnoki aranyérme Krisztiánnak lólengésben. Két másik szeren is egy minimál pontszámot el kellett ahhoz érnie az érmeseknek, hogy kvalifikálják magukat.
De mi értelme? Hát ez manapság is így van?
Manapság egy picivel könnyebb már a kvalifikációs rendszer.
De pont ezt beszéltük Kovács Zsófival két héttel ezelőtt, hogy azért annyira nem egyszerű még mindig
hát,
a...
Jó, mondjuk azért
meg erős a mezőny. Amúgy.
Igen, akkor nem volt erős.
Én nem azt mondtam, hogy a torna, nem, a tornászok mezőnye az mindig egy nagy sportág a torna, hát ez, tehát hogy borzasztó.
Hál' Istennek, igen, szóval ha azt nézzük, hogy egy világbajnokságon elindul majdnem 500 versenyző, az olimpián 96-ra redukálódik, azért igen, az ott egy nagyon kemény rossz szűrő. És
de menjünk vissza oda, hogy mi volt a másik kettő, mert...
Akkor tegyük tisztába, ugye nyilván a nehézségek azok mindig a kvalifikációs rendszerrel kezdődnek. A 2007 Stuttgart Peking előtt csak VB aranyérem.
Az egyszeresnek, igen.
Az egyszeresnek, a szerspecialistának. Utána jött a következő 4 éves ciklus, ahol hát így tisztában voltunk a szabályokkal, de mégis valahogy mindig változtattak meg, sosem egyértelműek a dolgok, vagy csak lehet, hogy nekünk nem egyértelmű. De a 2011-es világbajnokságon arról úgy szólt a kvalifikációs szabály, hogy lólengésben elég egy érmet szerezni, vagy az adott szereden szerspecialistaként a döntőben egy érmet szerezni, de a selejtezőn a fő szered mellett minimum 2 szeren kell indulnod, és az összpont számok 85%-es átlagát el kell érni. Szóval, hogy ez ilyen eléggé bonyolultan hangzik, és ugye nekem is ott azért rezgett megint, vagy hát mindig valamilyen rezeg a léz, de aztán valahogy jól jövünk ki belőle szerencsére.
Csak hogy ért. Felállították, na 6 szer van, megvan az olimpiai szersorrend, ami mennek sorban. Nagyon frankó vagy kitalálták Krisztiánék, hogy minden második szer lesz az övé.
Az nekem pont... magyarázat, azt nem a Krisztiánék mondod, hogy
nem, hogy
volna.
Az pont jó lesz a lábának, tehát, hogy ló,
igen. Nyújtó, ló, ugrás,
ugye?
Igen. Hogy
csak
igazából...
aztán megint jött valami.
Hát igen, ugye első körben 4 szeren, 4 szeren készültünk, hogy azért, ha véletlenül bármi történik, akkor legyen egy talomba. És hát ugye ugrás volt a ló mellett volt az ugrás, nyújtó, gyűrű. Korlátra nem mertünk fölmenni, mert ott sok olyan dolog van, ahol az ujjam eltörhet, vagy bármi, azt nem mertük kockáztatni.
Hát a talaj megele.
Viszont ugye a bokám az meg eleve nem volt túl jó, és az ugráson megsérültem. Úgyhogy hiába lett volna egy egész jó gyakorlatom nyújtón és gyűrűn, nem tudtam leugrani, úgyhogy a dupla szuplék helyett csak egy szaltóval jöttem le mindenhonnan, magyarul kisebb értékű gyakorlatot tudtam csinálni, de megcsináltuk, nyújtón kezdett, illetve nem. Korláton kezdett a csapat, én nyújtón csatlakoztam, volt egy szerpihenőm a talaj, és utána lovon csináltam egy, hál' Istennek már akkor is egy olyan lógyakorlatot, amivel elsőként kerültem be a döntőbe. Aztán a ló után elmentem gyűrűzni, ami inkább egy ilyen Cirque du Soleil szisztémája.
Szóval, hogyha azt mondtam, hogy keressük meg azt az úszóversenyét, akkor inkább azt mondom, hogy azt a 11-es gyűrű gyakorlatát.
Azt én is visszanézném szívesen.
Ne haragudj, aztán megbocsát, tehát abból nem jössz rá, hogy Berki Krisztián leendő olimpiai bajnok van a szeren. Oké, hogy nem azon a szeren, de nem bántás, de az nem te vagy, vagy hát, nem tudom.
Akkor az nem Szolány Szilveszter gyakorlata volt.
Nem, ez nem az, amit Szilastól láttunk akár 2000 vagy 2002-ben a debreceni VB-n, de sose tudtam volna csinálni, de azért volt egy olyan gyakorlat, amivel azt a pontszámot, amit el kellett érni, azt meg tudtuk volna tornázni.
De kevésen múlt, ugye?
Igen, és igazából itt is az jött ki, hogy ugye én nagyon sokat gyakoroltam. A versenysúlyom általában ilyen 68-69 kiló volt a világbajnokság előtti versenyeken, viszont a több szernek köszönhetően fölment a súlyom, több izom jött rám, 71-71,5 kiló között voltam. Jó erőben voltam szerencsére minden szer tekintetében, és...
Érdekes éppen, hogy ezt csak tornába tudod elmondani, hogy a több szer miatt fölment a súlyod, és ezt így elmondhatod legálisan. Ez...
Igen.
Hú, milyen része vagy! Ez jó
igen,
volt
igen. Így. Igen, és igazából hát a gyűrű gyakorlatban volt egy pici hiba az elején, aminek köszönhetően olyan szinten belengett a gyűrű,
na,
hogy...
Ez az.
Hogyha nincsen bennem elég munka, akkor ott kokóba is állt alattam, és így gondolkodott azon, hogy most megállítson, mert ha megállít, akkor hozzámért, akkor már eleve elkasszálják a gyakorlatomat, vagy hagy szenvedni, és akkor majd megoldom valahogy. Aztán végül hagyott inkább szenvedni, ez volt a jobb döntés. Megoldottam valahogy, de amikor leérkeztem, akkor azért azt éreztem, hogy 10 perccel előtte csináltam egy VB aranyat érő lólengés gyakorlatot, utána csináltam egy Cirque du Soleil-es gyűrű gyakorlatot, amivel ha kint vannak, biztos, hogy kapok egy szerződést a Soleilbe, hogy menjek el artistának, ha vége az olimpiának, de igazándiból tényleg az egy nagyon-nagyon kellemetlen és vicces része volt a világbajnokságomnak, de hál' Istennek estére már kitisztult, körvonalazódott minden, és tudtuk azt, hogy bent vagyok a lódöntőben, Bár ott még voltak ilyen hírek, hogy nyerjen meg, és akkor biztos, hogy megvan, nem, ne foglalkozzak semmivel.
De azért meg is nyerted.
És hát szerencsére megnyertem, de kellett hozzá az a másik kétszerem lévő produkcióm is.
2012?
Hú, igen. Tehát ott már megtudtad Tokióban az arany előtt, vagy az arany után, hogy megvan a londoni indulás. Nyilván az egy nagy mérföldkő volt. Még nem tudtuk, mi lesz egy év múlva.
Igen, igen.
De az már egy álom kvázi beteljesülése volt, hogy most sikerült az olimpia, nem?
Igen, hát ugye 2000-től az a tudatosság elindult bennem, és nem azt mondtam, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. Azt a pályafutásom hozta, hogy aranyakat vártak tőlem egy idő után. Én soha nem azt vártam magamtól, és szerencsére Kokóbás sem azt várta tőlem, hogy minden áron nyerjek.
Mindig azt mondták, két tökéletes gyakorlat.
Két jó gyaki,
hát
és
mondom,
meg vagyunk.
Ez olyan, mint az úszoknál a legjobb, tudod, igen, az egyéni igen. Legjobb.
Szóval, hogy és ráz is a hideg, mert szerintem ezért nem éreztem én, vagy nem, vagy elnyomtam azt a terhet, ami rajtam volt a pályafutásom alatt, mert én tényleg arra azért mentem ki, hogy amit begyakoroltam, az kétszer jól. Ha mondjuk volt egy kisebb gyakorlatom és nagyobb a döntőben, akkor mind a kettőt gyakoroltuk, és akkor, amikor kellett, zsebből előhúztuk szerencsére. Fel voltam készítve mindenre. És ugye Londonban is ez volt, hogy menjünk ki, és csináljuk meg. Aztán
jött a selejtező,
és én ott hibáztam. Nem tudtam megcsinálni az egyik elemet a gyakorlatomban, akkor ott fejben gyorsan átalakítottam mindent, és hogy ne látszódjon kívülről, nyilván az edzőm az észrevette, meg is kaptam érte a fejmosást a végén, mert elkezdett rezegni a lész, hogy hiába maradtam fönt idézőjelben a szeren, ez nem az a gyaki volt, amivel készültünk, és így kérdőjel a döntő.
De ez az öt karika volt? Összeraktad már azóta vagy ott? Tehát, hogy ugye mindenki mondja, hogy az olimpia az más.
Teljesen más, és hiába voltam univerziádén előtte, ami ugye a kis olimpiája az egyetemi főiskolai játékoknak. Egy olimpiára nem tudsz, nem lehet felkészülni mentálisan. Én általában a versenyeimet úgy csináltam végig, hogy este elvonultam, főleg a versenynap előtti este, amennyit csak tudtam, minél előbb lefeküdtem és aludtam, aztán reggel egy kényelmes reggeli, és akár reggeli után is visszafeküdtem aludni, és utána mentem be a tornacsarnokba elkezdeni az adott napi versenyt. Úgyhogy, és hát Londonban nem így történt, ugye nekem pont a megnyitó ünnepség utáni napon kezdődött a selejtezővel a versenyem, és hát többen voltunk egy apartmanban, még a pingpongosok is átjöttek hozzánk, ott elszórakoztunk egy kicsit, és igazából a teraszunkról lehetett látni a tűzijátékot meg egyebeket, és az már olyan 11-12 volt. Nem mentem el a megnyitó ünnepségre, pontosan azért, mert másnap versenyeztem, de valahogy mégis belecsúsztunk abba, hogy élőben azért láttunk valamit belőle a teraszunkról, és hát nyilván lehet, hogy akár ez is. Meg hát egy olimpiai, kimész egy olyan olimpiai faluba, egy olyan olimpiai közösségbe, ahol így akkor döbbentem rá, miután már megvolt a döntőm, hogy úristen, hogy mennyire figyelnek egymásra a versenyzők. És hogy egy Usain Bolt, egy Michael Phelps, Tony Parkerrel együtt ebédel, szóval, hogy ezek azért így hiába voltam 27 éves, azért hát na, nem minden nap találkozik ilyen
sztárokkal az ember. Tony Parker is azt mondogatja azóta, hogy Bertie Christian
előtt.
Szóval, hogy azért az ott igen, ott egy elég érdekes szituáció történt a selejtezőn.
Anyadik, nyolcadik?
Ötödikként kerültem be végül, igen. És ötödiknek is szólítottak a döntőben.
Megint az ötös szám.
Igen. Úgyhogy mindegy, addigra az volt a szerencsém, hogy volt egy hetem.
Ezt meséld el nekem, Kovács István, Berki Krisztián. Beszéltetek? Tehát, hogy
még egyetlen egy gondolat, bocsánat ide, hogy mire jellemző egyébként a versenybírákra, a pontozó bírókra, hogy ugye látva az előző évi, meg az előző öt évi eredményeidet, ők inkább ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát egy ekkora sporttól, vagy ekkora egyéniséget, ha nem is úgy sikerül a gyakorlat, egy icipicit azért segítsük, vagy brutálisan lecsapnak az ilyen versenyzőkre is.
Szerintem a szimpátia nagyon-nagyon fontos. Ugye hát eléggé pont az első sportágról van szó, úgyhogy és a szubjektivitás az mindig benne van. A sportdiplomácia mindig benne van valamilyen szinten, és azért az a pályafutás, amit Londonig csináltunk, az minden egyes bíróban, minden egyes nemzetközi szakemberben nyomot hagyott, és tudták azt, hogy hogy Angliában az angol versenyző Louis Smith ellen csak én vagyok úgy idézőjelben képes aranyat nyerni, és ebben azért valamennyire benne voltak ők is, hogy támogattak abban, hogy ne kaszáljanak el túlságosan a selejtezőben, hogy kapjak egy sanszot még arra, hogy akár a döntőben
hogy legyen. Hogy legyen egy harc a döntőben?
Igen, igen, és az meg is történt szerencsére, de hogyha akkor beszéljünk arról az egy hétről,
arra
hogy az
vagyok kíváncsi, hogy ugye most mondtad, hogy Kokóbától megkaptad a magadét, de nekem valami az rémlik, az a baj, hogy én is öregszem, hogy nem olyan nagyon beszéltetek sokszor. Tehát nem volt olyan bőbeszédő az egy hét köztetek.
Nem, az még az 14-ben volt.
Ja, tehát nem 12-ben volt, tehát 12-t a hívta.
Az olimpiai selejtezőm után mondta, hogy hát jó, hát ez most így sikerült, nem örülünk, de hát meg kell várni. És én tényleg az apartmanunkban volt egy tévé, amin az összes sporteseményt lehetett nézni, és hát tornaverseny szempontjából is tudtál csak a szerekre kapcsolni. És én visszaértem a faluba, fölmentem a szobába, bekapcsoltam a tévét, és csak a lólengés számát néztük végig. Életemben nem néztem annyi lólengés gyakorlatot, mint akkor. És hát ugye estig várnom kellett, hogy mi fog történni, és akkor láttuk, hogy bent vagyunk a döntőben, úgyhogy én is és hídvégi kollégám is döntőztünk, ráadásul vid jobb pozícióba került be, hiszem ő harmadik vagy második helyen került be ráadásul a döntőbe, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk, ugye Kokóbá feljött, megbeszéltük, hogy akkor holnap ugyanúgy edzés. Ami érdekesség, hogy nekem általában ugye heti 10 edzésem volt. Edzésenként 2 darab gyakorlatot csináltam minimum, és még amellett nagyon sokféle dolgot. És ugye az, hogyha most megszámolom, az heti 20 gyakorlat. Nekem ott volt szintén egy-egy hetem a selejtezés a döntő között, viszont összesen, ha jól emlékszem, 3 darab gyakorlatot kért tőlem Kokóbá. Hagyta, hogy a szombat, a hétfőre kaptam azt hiszem egy szabad napot. Kedden bementünk a terembe, én mondtam, hogy akkor mi a program, hogy akkor gyakizunk, és akkor mondta, hogy nem, nincs gyakorlat. Csak elemek, részek, összeköttetések. Mondom, jó, ez volt a délután visszamentünk, mondom, hogy gyakizunk? Nem kell gyakorlat. És akkor bementünk szerdán, és akkor mondtam, hogy mi a program, és akkor ma egy gyakorlat. És a Thomas Orsos gyakorlat, amit majd a döntőbe kell csinálni, mert azt láttuk és tudtuk, hogy a kis gyakorlattal Louis-t nem lehet megfogni Londonban egy hazai pályán, és ez kellett a nagyobb gyakorlat, hogy a kiinduló pontszámokkal egy picit közelebb legyünk egymáshoz, és egy szerdán kért tőlem egy ilyen gyakorlatot, utána pedig már egész héten, sőt, akkor tényleg egy darab gyakorlatot kellett csinálnom, de szinten tartottuk elemekkel, gyakorlatrészekkel egészen a vasárnapi döntőig.
És akkor ugye szombat este bekopogták Kokóbához.
Nem, ő jött föl hozzánk.
Hogy mi lesz másnap? Mert hogy igen, ott szokott igen. Lenni hát a rutinod egy döntő napján.
Döntő napján úgy van a rutinom, hogy a nagyon macerás, ugye mindig van egy órás lehetőség, egy órás melegítési lehetőség a versenycsarnokban, és hogyha akarjuk, akkor ezzel élhetünk, ha akarjuk, akkor kihagyjuk. Viszont ha macerás, én mindig azt mondtam, hogy inkább pihenek, ugyanaz a szer van, mint általában szokott lenni, már megfogtam a selejtezőn, megyünk a döntőbe, ugyanaz a pálya fogad, de én úgy voltam vele, hogy bennem tüskét hagyott egy picit a selejtező, úgyhogy én szeretnék bemenni a nagycsarnokba, és akkor megfogni azt a szert, ami majd a döntőt lenyomjuk. És akkor Kokóbá így meglepődött, megleverte a víz, hogy hát ez jó, csináljuk, de hogy sose szoktuk így. Hogy miért,
meg
miért.
Akkor nem tudsz visszajönni, vagy nem
igen,
lett volna
igen,
idő.
Mert akkor utána elmondta a programot, hogy ha mi bemegyünk reggeli után, akkor már nem lesz időnk visszajönni pihenni, hanem akkor ott kell maradnunk a melegítőterembe, és majd egyszer csak megyünk be a szólítás. És mondtam, hogy jó, hát én vállalom, majd pihenek a melegítőterembe. És ugye nagyon jól sikerült az egy órás átmozgató bemelegítés a versenycsarnokba. Nem gyakorlatoztam, eleje végét csináltam meg elemeket. És aztán kimentem a melegítőcsarnokba, és akkor úgy voltam vele, hogy addigra már ugye eleve Ágota is ott volt velem az olimpián, és nagyon sokat segített abban, hogy feldolgozzam a selejtezőt. És fogtam, és elkezdtem egy mentál tréninget a gerenda alatt a melegítőterembe, és hát sikeresen belealudtam a mentál tréningembe. Egy kicsit ilyen jó relaxációs állapotba kerültem. És arra emlékszem, hogy Kokóbá jött oda hozzám, hogy fölkeltett, hogy most már el kellene kezdeni újra melegíteni, mert a lányok jönnének gerendára, te meg nem sokára olimpiai döntőt csinálsz.
Ez Kokóbá olvasatában így hangzik, ránéztem, alszik. Hát még hagytam. Néztem az órát. Megint. Ezt legalább 5-ször ránézett, mire idézőjelben felmerte ébreszteni, úgy, hogy egy döntőre, egy olimpiai döntőre készült. Szóval nem annyira az ideges típusa a Krisztiána.
Hát fel voltam készülve. Igazából úgy voltam vele, hogy innentől kezdve már ez nem hab a tortán, hanem a cseresznye torta habján igazából, mert itt vagyok az életem egyik legfontosabb pillanatánál, ezért dolgoztam kvázi, ha most azt nézem, akkor is a gyerekkoromtól kezdve, és csináljuk meg azt a gyakorlatot, fel vagyok készülve.
Ezt el tudod képzelni, hogy vagy egy fontos esemény előtt, és ezt te így elhiszed, és nem izgulsz?
Hát akkor a cseresznye az valahol ott 16,66 ezred centi magasan volt, mondhatjuk ezt így nyugodtan?
Főleg igen, hát az ott ugye elég jól sikerült, és azonos pontszámmal, és amúgy egy pillanatra hagyd kanyarodjak vissza, mert azt elárulhatjuk, hogy mielőtt bejöttem ide a stúdióval, Lőrinc Tamás barátommal futottunk össze, és hogy milyen érdekes az élet, hogy Tomi volt az első, aki ugye én előbb érkeztem ki Londonba, Tomi is kijött, és ő volt az első, akivel így összefutottam, és így kérdezett velem, hogy vagyok. És mondtam, hogy hát van, figyelj, mondom, se lehet ez így sikerült, csináljuk, készülünk, megcsináljuk, aztán kész lesz, ami lesz, hát igazából egy gyakorlat, az már laza lesz, ott vagyunk. És akkor így mondja, hogy jól vagyok? Mondom, mire gondolsz? Hát, hogy akkor ugye híreket nem olvasok. Hát mondom, nem, mondom, szerencsére előtte ellopták az okostelefonomat, mielőtt kimentem Londonba, úgyhogy csak egy ilyen nyomógombos Nokia volt nálam, és igazából így egyáltalán nem tudtam a közösségi médiát, meg semmit szándékosan sem néztem. És mondja, hogy jó, oké, mert hogy, de mondom, mire gondolsz? Hát, mert hogy otthon már azért van ilyen visszhang, hogy a Berki már nem az a Berki, meg mit tudom én, és akkor mondtam,
de
hogy hát jó,
voltam, hogy elmondtam.
Hát ezt mondom, de nem, mert ez tök jól esett, mert igazából én is egy kicsit, nem is az, hogy felpiszkált, csak hogy ilyenkor mindig egy picit érzed azt, hogy te addig vagy jó, amíg eredményt hozol. És hogy akkor egy picit dac lehet, hogy bekerül az ember egójába, amit nem szabad, hogy az egó irányítson, de például Tomi mondta, hogy nem is baj, hesegessek el, minden, ne foglalkozzak semmivel. És akkor végül is ez a Krisztina napon, két Krisztián Londonban, hiszen Fars Krisztián kollégám is együtt reggeliztünk a döntő napján. Igen, csak hát nyilván nem ugyanazt a mennyiséget, mert azért Kriszt az egy jóval nagyobb darab a csávó, és azért jó étkű, de hogy vicces volt, mert együtt reggeliztünk, mikor lesz a döntőt, hát nem, mondom, nekem olyan délután 3 talán, neki megmondta, hogy ő majd este dob, mondom, tök jó.
Abból a 40, nem tudom hány másodpercből, ugye annyi? Abból valami van, meg nem azért, mert megnézted utólag, vagy ott már az ember ilyen tényleg ösztönösen, mechanikusan csinálja, megtanul dolgokat, és az tényleg nem közhely, hogy kizárod a kül. Tehát, hogy ott emlékszel bármelyik mozdulatodra is?
Hát,
ezt akartam mondani. Ezt.
Igazából őre emlékszek.
Képzeld, mert neked elúságolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy a két gyerekemmel volt a Krisztián a címlapon, amikor dedikálta, mert a benti szerkesztő azt találta a legaranyosabbnak.
Semmi között?
Nem, én nem is tudtam. Hát, nem, tényleg nem, egyébként én tényleg nem tudtam, de az azóta is megvan ez a címlap.
Mondjuk szóval, újpesti sportolóként ez a szép lila...
Tudták.
De jó nehéz. De szóval, hogy van abból a 40x másodperc valami? Semmi?
Nincsen. Nyilván videón, ahogy te is mondtad, azt akkor láttam, de ugye ott utána tudtam meg, hogy van ilyen, hogy flow érzés, mert akkor nagyon fenszívé vált ez a szó, meg ez az érzés, meg minden, és én utána döbbentem rá, hogy akkor valószínűleg nekem az volt a gyakorlat alatt.
Nekem az volt.
mert hogy emlékszem arra, hogy ott van a nevem, megkapom a zöld jelzést, bejelentkezek.
Időben?
Megfogom a szert. Igen, időben. Ott még tudtam az időről. És a következő pillanat az, hogy lejövök a szerről. És ott talán a videón látszik is az, és amit így utólag láttam, hogy fújtam is egy nagyot, mint hogyha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mert hogy igazából akkor én ott mindent megtettem azért, hogy amit szerettem volna, amit az edzőm szeretett volna, amit nagyon sokan szerettek volna, azt úgy megcsináljam. Aztán, hogy mi fog történni, hogy a bírók hogy láttak, az már egy teljesen más szegmens a sportnak.
Egyébként, ha végignézitek azt a felvételt, már harmadik ilyen, ugyanezt csinált a Kokóbá is. Tőle szokatlan módon igen, egy igen. Visszafogott úriembernek jellemezném őt. Úgy ugrált, mint egy kisgyerek.
Igen.
Valószínűleg nyilván az motiválta őt is, hogy megcsinálta Krisztián, innentől már nem rajtunk múlik, gondolhatta igen. Ő is, de azt, amit tudtunk, azt oda tettünk.
Igen, hát én sem láttam
soha ugrálni. Mi történt? Onnantól Louis Smith 16,66 ezredes gyakorlatai. Tehát arra már emlékszel, gondolom.
Persze, és én onnantól kezdve nagyon kényelmes pozícióban voltam igazából, mert
éljen
én az előttem lévőket soha nem nézem, hogy ne legyen semmi, ami befolyásol se. A pontszámokat nem akarom tudni. Volt ebből rossz élményem világkupa fordulókon, hogy figyeltem, és nem úgy sikerült, mert ellazsáztam a dolgokat. De én onnantól kezdve néztem, és élveztem a versenyt. Ugye talán utánam jött Vidis, néztem, és hát ugye jött Louise.
8-ként, ugye? 8-ként, ő volt az
igen,
utolsó.
Azt hiszem, ő volt az utolsó, igen. És
egész véletlenül.
és ez egy hihetetlen élmény volt. Szóval az, hogy amikor fölmegy az angol versenyző hazai közönség előtt az O2-ben 20 ezer néző, szurkoló előtt, és én is érzem, hogy rezeg a pódium, minden berezonál. A királynő ott ül a nézőtéren az angol szurkolók között, és hát biztos nekem is szurkolt, azért ezt így utólag remélem, de hogy nyilván Louise Biot volt ott, és tényleg, illetve nem a királynő, a hercegnő jutott,
igen,
bocsánat.
Igen, a Katalin volt ott, én is úgy emlékszem.
Igen, és...
aki most már...
És azért ez egy hihetetlen élmény volt nekem is, és én az utolsó pillanatig, az utolsó elemig leugrásig azt kívántam Louise-nak, hogy ő csináljon egy tökéletes gyakorlatot. Hiszen attól lesz fair play a döntőnk, attól lesz még értékesebb a győzelem. Aztán nyilván egy azonos pontszámmal zártuk a versenyt, felén billent a mérleg, a kivitelnek köszönhetően az én gyakorlatomat szebbnek találták a bírók.
Szerintem ez annyira igazságos, hát végig te voltál mindig a legszebben tornázott.
Na igen, de te ismersz, te viszonylag szeretsz, kedvelsz, elfogult vagy, azt magyar viszonylag vagy.
És, de azt azért ugye, mindenki elmondta, hogy nagyon elegáns tornász vagy.
És az erősítette meg ezt az egészet, amikor az angol szakemberek és az angol közönség, amikor utána sétáltam Londonban, mentem vissza az olimpiai faluba, és mindenki a nyakamba ugrott, angoloktól kezdve mindenki, és a szakemberek is azt mondták, hogy ez egy megérdemelt győzelem. Szóval, hogy ettől még értékesebb ez a győzelem, mert tényleg hazai pályán az angol versenyzőket, főleg úgy, hogy kettőt is sikerült legyőzni, ez mert ugye a dobogót, ha megnézzük, akkor magyar zászló és két angol zászló, úgyhogy igazából ez egy óriási dolog volt a nem azt mondom, hogy elégtétel, mert azt soha nem akartam venni senkin, és a mai napig és életem végig nem akarok senkin elégtételt venni, de hogy ez azért egy olyan dolog volt, ami tényleg jól esett.
És mi történt az olimpia után? Mondtad, hogy visszaértél a faluba, ott óriási extázis. Mennyi idő kellett, hogy
Ülepedjen, vagy mi?
Leülepedj, azt a szót kerestem, igen, leülepedjen benned ez az érzés.
Hát igazából szerintem ez a mai napig nem ülepszik, szóval, hogy ez mindig így előttől rátör, bárhova mész, néha találkozok olyan, elmegyek shopizni egy bevásárlóközpontba, vagy egyszerűen csak a közértbe, és ott is rám szólnak, vagy oda jönnek emberek, szóval, hogy az ilyen mindig előjön. Feldolgozni szerintem ez teljes mértékben nem lehet, mert az életed végéig tart, és még utána is elvileg halhatatlan leszel az eredményednek köszönhetően.
És megvan az a Ferihegyi érkezés?
Az megvan, igen, amikor
majdnem 200 ultra kint volt,
igen,
és
attól féltem egy picit,
a hajrálilát.
Mert kint is kaptunk, mert kint elvittek minket egy szurkolói helyszínre, ahol a magyar szurkolókat találkozhatunk, ott volt már egy kis ízelítő abból, hogy úristen, mit csináltunk, mert addig ugye nem is nagyon foglalkoztam se, az anyagi részével is akkor döbbentem rá, hogy valami pénz is jár ezzel az éremmel, meg az eredménnyel, amikor a döntőm másnapján reggel egy másik műsorból hívott egy műsorvezető, és akkor úgy köszöntött, hogy szávasz milliómos. És mondom, mire gondoltok? És akkor mondta, hogy hát, hogy ezzel ennyi és ennyi jár. Hát, mondom, ez tök jó, de amúgy imádom őket, meg vicces volt a beszélgetés, meg jól is jött ki, csak mondtam, hogy lényegében, ha ti most ezt nem mondjátok nekem, akkor eszembe se jut, mert hogy én nem azért tornáztam, meg nem azért akartam olimpiai bajnok lenni, mert hogy ezzel X összeg jár, és hogy tényleg persze egzisztenciában helyére kerül az ember, a családomon tudtam segíteni, a szüleimen, szóval hogy persze ezek tök jó utózengő dolgok, de hogy első körben nekem az volt a fontos, hogy ezt a nyakamba akasztották, és hogy az az élet munkája, amit 4,5 éves koromtól csináltunk, az benne van. Szóval, hogy ezt nem lehet pénzzel, a pénzt úgyis elköltöm.
És akkor mit szóltál a 200 újpesti ultrához?
Hát fura volt, érdekes helyzet volt, mert tényleg olyan arcok jöttek ki, akik miatt szerintem még ha az úttesten megyek, vagy a járdán megyek, akkor átmegyek inkább a túloldalra. De
és mindenki
hihetetlen.
Téged éltetett.
Igen, és onnantól kezdve, hogy a Újpesten akárhol mentem, már az autómra ragasztottak feliratokat, hogy gratulálunk, meg legenda lettél, és ami itt átkanyarodnék egy köszöntésre, amit a Szusza Ferenc stadionban csináltak.
Nagyszerű volt.
Újpest-Fradi mérkőzés volt, és akkor döbbentem rá, hogy persze, tök jó, hogy majdnem lila, de ez inkább magenta szerintem, bár a feleségem jobban képbe van a színekkel.
Lila az.
De hogy nem az számított, hogy én most újpesti versenyző vagyok, vagy sem, hanem hogy a magyar lobogót, ezt a piros-fehér-zöldet képviseltem. És hogy ennek köszönhetően, amikor a foci meccsre kiérkeztünk, és köszöntött az Újpest, a Fradi szurkolók is ugyanolyan transzparensekkel és feliratokkal, hogy legenda lettél, Krisztián, büszkék vagyunk rád, nekünk is nyerted, szóval, hogy az olimpiából tényleg azt tudod leszűrni, hogy az egy olyan közösség építő erőt tartalmaz, vagy vonz magával, amit persze lehet más sportágaknál is észlelni, de akárki akármit mond, ezt globálisan annyi ember nézi, és nem csak a határon belül, hanem a határon túli magyarok is ugyanúgy örültek és szurkoltak, és azóta is hívnak határon túli eseményekre. Szóval, hogy ez nehéz ezt így elmondani, hogy ez milyen érzés, és mit érz. A kisgyerekek szokták kérdezni, hogy milyen olimpiai bajnak lenni, és én mindig elmondom, hogy képzeljétek el, hogy tök jó, de a legjobb az, hogy én világot láthattam a tornának köszönhetően.
Ezt nálunk tétek azért. Ugye nem tudom, belefér-e, de két mondatot mondhat, vagy még szeretnél rondolról?
Vége felé vagyunk a beszélgetés.
Hogy ugye volt még egy olimpián ott, más minőségében, ez a párizsi olimpia.
Igen.
Kívülről, de belülről mégis milyen, mennyivel volt 12 évvel másabb, illetve voltál-e helyszínen rosszabb. Magyar aranynál?
Nem voltam sajnos, viszont rosszabb volt kívülről.
Mentél volna fel a, nem tudom, pástra, hát, meg a
bíztam szőnyeg... a versenyzőinkbe, mert tényleg mind a nőket, mind a férfi versenyzőinket ugye végig tudtam nézni.
Ja, hogy én nem tornára gondoltam, más eseményre nem sikerült.
Kézilabdán voltam, és az is rossz volt kívülről, mert hát nyilván ott se tudtam volna beugrani kapusnak, vagy bármi, hogy, és pont a francia női kézi meccsen, ahol kezdtek a lányok, ott oda jutottunk, mert ahogy kiestünk, már este mentünk egy kézi meccs, és akkor utána én rácsatlakoztam a tornára, mert azok meg ilyen egésznapos programok voltak, úgyhogy nagyon máshova nem jutottam el sajnos, de a tornán én tényleg még a mai napig jobban izgulok, mint amikor én versenyeztem, mert
nem te csinálod, nem?
Hát nem, én attól függetlenül, hogy 100%-osan bízok a versenyzőinkben.
De milyen volt maga a hangulat Párizsban?
Szerintem nagyon jó. Bár nyilván London az egy mind a kettőnek megvolt a maga hangulata. Hát nagyon várom Los Angeles-t, mert az egy nagyon durva olimpia lesz show szempontjából. Szóval, hogy az oda tényleg, aki teheti, és van rá esélye, az menjen ki nézőnek, mert az, amit London adott, és az, amit Párizs adott, azt szerintem Amerika
ezt így hatványozni
fogja. Tuti.
Szóval, ha már Amerika, akkor úgy hallottam, az egyik kedvenc sportágod a labdarúgás, és ugye már zajlik a világbajnokság. Melyik együttesnek szurkol? Ki fogja nyerni a VB-t szerinted?
Kik valakint a VB-t?
A legjobbak.
Hát akkor a legjobb fogja nyerni.
Korrekt. Köszönjük szépen, akkor igazából ez a legjobb zárszó szerintem.
Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük Berki Krisztiánnak, hogy az olimpiai napja miatt befáradt hozzánk.
Köszönöm szépen én is.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Zöld foki ragyogás, Somogyi Zsolt jegyzete. Kezdődik. Vasárnap rajtól a kieséses szakasz a világbajnokságon 32 válogatottal. A társházigazda Kanada Los Angelesben Dél-Afrika ellen lép pályára, és a győztes már is ott lesz a 8. döntőben. Fontos információ, hogy a következő forduló 16 meccse közül 8, magyar idő szerint 23 óra előtt elkezdődik. A francia-svéd összecsapás éppen este 11-kor, vagyis azoknak is fogyasztható, akik a hajnali 2-től, 3-tól vagy 5-től rendezendő meccsek idején inkább az alvást választják. Amikor a FIFA 48-asra bővítette a létszámot és egy körrel megnövelte a meccszámot, a kieséses szakaszba 16 helyett 32 válogatott kerülhetett be, biztossá vált, hogy lesznek olyan szerényebb képességűnek vélt együttesek, amelyek túlélik a csoportkört. A zöldfoki szigetek az egyik ilyen. Amikor a végső győzelemre is esélyes Spanyolország ellen pontot szerzett, még azt lehetett mondani, az Európa-bajnok ráérősen kezdett, majd bemelegszik a tornán, az afrikai gárda csak védekezett. Aztán a zöldek Uruguay ellen értek el 2-2-es eredményt. Ott már nem volt elegendő a szervezett szívós védekezés, az is kellett persze. A Szaúd-Arábia elleni újabb 0-0 pedig a csoport második helyét jelentette. A 8 legjobb harmadik bármelyik pozícióját elfogadták volna a zöldfokiak a világbajnokság előtt, de ezt a teljesítményt nem kell magyarázni. Veretlenül 2 mérkőzést kapott gól nélkül teljesítve, ott a helyük a 32 között. Ahogyan Törökországnak is ott lett volna az Egyesült Államok elleni játékát látva, 2 vereség után későn ébredt Vincenzo Montella csapata. És csalódást keltett a cseh válogatott is. 2 sima vereség mellett a nem épp acélos Dél-Afrika elleni döntetlen jött csak össze. Haiti, Curaçao, Tunézia szereplése nem meglepő, sejteni lehetett, hogy számukra a csoportkör is ajándék, de a zöldfoki szigetekről egyértelműen kiderült, más szintet képvisel. Ezzel együtt Miami-ban, Lionel Messi klubcsapatának otthonában, Argentina túl nagy falat lesz. Csak nem elképzelhetetlen, hogy a címvédő ne ejtse ki ezt a gárdát, amely azonban sokaknak példa lehet, kis csapatként is lehet nagyot alkotni.
Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.
Nemzeti Sport Krónika.
Lionel Messi már 6 gólnál tart a labdarúgó világbajnokságon, Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Szongott Domán játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le. Hátrányból várja az idegenbeli visszavágott női röplabda válogatottunk az Európa Liga elődöntőjében. George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Köszöntöm a hallgatóinkat!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget, a 100%-os teljesítménnyel csoport első argentinokat Ausztria és Algéria követte. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Harryként 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte honfitársát Gary Linekert. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen, az angolok csoportelsőként jutottak tovább, megelőzve a másodikként végzett horvátokat és a szintén tovább lépő gánaiakat. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. Kolumbia az első, Portugália a második, Kongó a harmadik helyen végzett a négyesben. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. A Horvátország Gána meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
A mérkőzés úgy kezdődött, hogy mindenki tudta, hogy Gána már továbbjutó mindenképp a csoportból, Horvátországnak pedig nem szabad kikapni. Ez rányomta a bélyegét az első 25 percre, nagyon meddő mezőnyjáték folyt, azt gondoltam, hogy ez egy békés 0-0-ás döntetlen lesz, senki nem akart előrébb menni, a biztonságot őrizték, nem volt élvezhető a mérkőzés. A 28. percben rendelt el a játékvezető kicsit később a hidratáció szünetet, ez a horvátoknak remekül sikerült, mert teljesen más felfogásba jöttek vissza. Letámadták a gánaiakat, és meg is szerezték a vezetést egy labdaszerzés után. A balszéről tovább játszott labdával Paturina tette középre a labdát, és Petar Sucsics kb. 25 méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb alsó sarokba. Gána nem tudott váltani, az első fél időben még rúghattak volna gólt a horvátok, de 1-0-al mentek be a csapatok a fél időre. A második fél időre viszont úgy jöttek ki a csapatok, hogy Gána teljesen más arcát mutatta, a sokkal jobbik harcát, nagyon jobb futballt mutatott be Gána, a 45-től a 60. percig remekül játszottak. Helyzet hátán, Fatavú révén remekül kerültek a védelem mögé, jöttek a beadások, Szemenyó épp, hogy lemaradt. Nagyon-nagyon jó focit láttunk. Amikor már Horvátország úgy nézett ki, hogy túléli ezt a hatalmas nyomást, mert már kezdett kijönni a szorításból, akkor a 73. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanságot csinált a horvát védő Pogacsics, saját labdát rosszul vette át a saját 16-osánál. Menteni akarta a menthetőt, és ő elgázolta az ellenfelet. Igaz, hogy messze a kaputól, de fölösleges falt. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ebből kapták a gólt a horvátok. A szabadrugást benyeste a kapu elé Noamaha, és Lukaszen közvetlen közelről egyenlített Gána. Sokáig varozták a gólt, de megadta a játékvezető. A gól után, mivel Horvátország a második fél időben egyáltalán nem volt a pályán, azt vártam, hogy Gána folytatja ezt a remek játékát, és a semmiből Párti labdát vesz. Pasalic lövését óriási bravúrral védte Aszár, Modric szögletét pedig Vlasic fejelte be 10 méterről, 2-1-re vezettek a horvátok. 83. percben szerezte meg a vezetést a Horvátország, 2-1, ez azt jelentette, hogy fordult a sorrend, mert a másik mérkőzésen ugye Anglia nyert, ő az első, és így, hogyha Horvátország nyer, akkor ő a második, Gána harmadikként tovább jut. Gána megpróbált mindent az utolsó 10 percben hosszabbítással együtt, de helyzetet már nem tudott kialakítani, a horvátok őrizték az eredményt. Így mind a két csapat tovább jutott a csoportból.
A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallották.
Nemzeti Sport Krónika.
Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongoddomán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az ötödik körben összesítésben a 156. helyen draftolták. Szongoddománt Kohári Zsombor érte utol telefonon a nagyszerű hír hallatán.
Nálunk egy kicsit késett a felvétel, online néztük a hivatalos oldalon, és az ügynököm volt az első, aki felhívott, és ő volt az első, aki mondta, hogy gratulál, hogy draftoltak, és akkor is sokba voltam, aztán pont akkor jelent meg a tévébe is. Nagyon jó élmény volt, az egész családdal néztük, a szüleimmel, akik végig segítettek ezen az úton, nagyszüleim, felemelő érzés volt.
Rögtön fel is vette veled a kapcsolatod a Buffalo Sabres. Milyen egyeztetések voltak eddig, mi történt eddig? Milyen dolgokat beszéltetek meg a csapattal?
Felhívtak, hogy gratulálnak, és hogy várják azt, hogy együtt dolgozhassunk, és nagyon sokat tettem ezért. Örülnek, hogy tagja vagyok az ő csapatuknak. Holnap látlak már élőben, és akkor többet megbeszélünk.
Ezen a drafton 95%-ban svéd, orosz, amerikai, kanada játékosok kelnek el. Most pedig egy magyar játékos draftolt a Buffalo. Arra volt megjegyzésük esetleg, hogy milyen különleges nemzetből érkezel?
Ügynököm is, meg ők is gratuláltak ehhez, hogy ez nem csak nekem egy nagyon nagy dolog, hanem ez tényleg az egész magyar hokinak nagy dolog, és kicsit fel tudja rakni a térképre a mi hokinkat is, és ez is volt a célom, hogy magamnak bizonyítsak, és hogy elkeljek, de mindig is tudtam, hogy azért én az országnak a hokiáért is sokat tehetek.
Ha egy picit visszamegyünk az esemény előtti napokra, neked volt bármi megérzésed, volt bármi sejtésed, hogy mi történhet, vagy inkább félretettél mindent, és csak vártad, hogy mi fog történni.
Pár álmatlan éjszaka van mögötte. Már itt a vége felé nem tudtam másra gondolni. Itt már nem tudsz bizonyítani a meccsen, hogy előbb vigyenek, vagy hol vigyenek. Itt már csak az van tényleg, hogy csapatok mit akarnak. Nagyon nehéz pár nap volt izgulás szempontjából. Számítottam rá, hogy draftolnak, de nyilván bennem volt az is, hogy mi van, ha nem, de szerencsére jól sikerült.
A jégkorongozó Szongoddománt hallották. A világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs bejutott a budapesti öttusa világkupa döntő mai fináléjába. A nőknél 10 óra 30 perckor rajtoló viadalon Erdős Litának és Guzi Blankának szurkolhatunk. A férfiak versenye Szép Balázzsal 14 óra 30 perckor kezdődik. Szép Balázst Kreisz Bálint kérdezte.
Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Kicsit meglepőből jött ez a VK döntő, mert a budapesti világkupa ugye nem is sikerült túl jól. Úgy volt, hogy nem jutok a VK döntőn, de szóltak, hogy mégis van lehetőség. Nagyon örültem neki, fejben fizikálisan próbáltam nagyon oda tenni magam, ami szerintem sikerült is. Nagyon örülök, hogy ilyen jó napot tudtam teljesíteni minden számban.
A jó ívás alapozta meg ezt az egész napot, adott egyfajta extra magabiztosságot?
Igen, az nagyon sokat számít, hogy hogyan indul a nap. Nyilván, hogyha az ember kikap az első asszójában, akkor az rá tudja nyomni a bélyegét a napra, hogy rosszul indult a nap, nagyon örültem, hogy sikerült nyernem egy asszot, utána már felszabadultabban vívtam, nagyon örülök tényleg minden számnak.
Mindenkinél visszatérő téma, de nem lehetem mellett elmenni a hőséget. Hogy viselted azt, hogy a 40 fokból kimentél a 25-be, aztán visszajöttél, és ezt megtetted a verseny alatt ötször?
Ugyanígy edzünk, nagyjából ugyanebben az időben próbálunk az ő melegben is futni, nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem.
Mi az, amit kitűzöl, hogyan akarod ezt a váratlan lehetőséget kimaxolni?
Nincsenek konkrét terveim, hogy melyik számom milyen időt szeretnék teljesíteni, hanem szeretném élvezni a napot. Lazán szeretnék versenyezni, felfogni olyan lehetőségként, hogy nem kell teljesítenem, mert nem számít sehova, úgyhogy tényleg csak élvezni szeretném a napot.
A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-jei idegenbeli visszavágót. A mezőny legeredményesebb játékosa német Anett volt 35 ponttal, csapatunk feladó átlója Török Olivérnek nyilatkozott.
A meccset azt jósoltam, hogy ez egy izgalmas mérkőzés lesz, főleg a szurkolók számára, ez tényleg így sikerült. Kicsit sok hibával kezdtük az elejét, kicsit sok hibával fejeztük be a végét is, de alapvetően nagyon büszke vagyok a csapatra. Nagyon jó mérkőzés játszottunk, ez volt az első mérkőzésünk egy ennyire komoly ellenfél ellen. Második, harmadik, negyedik szedben hihetetlen jól dolgoztunk, talán egy kicsit fáj a negyediknek a vége, ott egy picit elcsúszott, ott már kezdtünk szerintem nagyon fáradni. Gratulálok, a svédeknek megérdemelték. Most is voltak olyan alkalmak, amikor talán tudtam a legjobb döntéshez ide, ezt én mindig így gondolom. Alapvetően elégedett vagyok, hogy így tudtam segíteni a csapat. csapatot, és dolgozunk tovább, hogy a visszavágón ez egy még szebb eredmény legyen.
Volt egy kis versenyfutás a svédek sztárjával, Isabel Hockkal, aki szerez több pontot a meccsen, láttam, hogy itt a végén beszélgettetek.
A posztunkból adódóan 20 emberre jövünk a válogatottunknak, gratuláltunk is egymásnak, és csak pont ezt beszéltünk meg, hogy ugyanaz a dolgunk a csapatban, és azért kemény, de ez ilyen.
Mi várható a visszavágón?
Szerintem egy hasonlóan kiélezett mérkőzés, talán egy kicsit hűvösebb időjárás, hiszen Svédország egy kicsit éjszakabbra van, mert nagyon meleg volt. Bízom egy nagyon jó mérkőzésben, és bízom abban, hogy ki tudjuk javítani a hibáinkat, és ezt az eredményt egyébként megfordítani.
A röplabdázó német Anettet hallották. A magyar női U20-as kézilabda válogatott 27-25-re alul maradt Lengyelországgal szemben a Kínában zajló világbajnokság utolsó csoportmeccsén, így másodikként jutott tovább. Csapatunk Japán ellen folytatja a középdöntő küzdelmeit. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a házigazda és címvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság negyed döntőjében, majd Spanyolország is jobbnak bizonyult a mieinknél 2-1-re. Így nemzeti csapatunk ma 10 órától a 7. helyért játszhat az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániával. Az elődöntőkből a magyarok közül 6 női és 8 férfi sportoló, köztük a címvédő Léman Csongor jutott be a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa verseny mai döntőibe. Márton Rihárd 1 perc 55,51 század másodperccel a második helyen ért célba 200 méter pillangón a római Hétdomb elnevezésű úszóviadalon. Ezzel teljesítette az Európa-bajnoki szintet, és ott lehet az EB-n ebben a számban. 100 méter gyorsan a román David Popovic győzött, Milák Kristóf 47,89 század másodperccel a harmadik lett. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az élről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrari valamonak Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat, míg az összetettben élenálló orosz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-lal az ötödik helyről vághat neki. A 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről. Kedves hallgatóink, sportmondikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrincz Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
Ha Magyarország nyeri az olimpiát!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Csakban bukolok egy városban, valahol valaton szárszóban. Megpihenek egy bárpultban, sákérezek hátalátta. A pultos a múlt heti lány, soha-soha nem felejtem azt a látvány. Bár a neve nincs meg, mert azt nem mondta, úgyhogy ordítom hát a haja. Mosszoljon éppünk a marimba, nem borulj bele a karjaimba, nem beköltöztél az álmaimba, de egy jó ideje csak ott látlak. Mi
perché tardo che vinta. Bella colonzulok a gondolataimba. Folyama nézemo chayna. Oh, melegek a legmodobb a csávó. GF hamorító, de közben mámorító. Amit ez a nő csinál, mindig változik nála a szél irány. Nem értem teljesen, ő merre fúj, csak dúr. És érzem a szétcipa. Mindennek megvan az ára, és ez most drága. De ő nekem az aranyom. Még a pap is látja, hogy ezért a nőért teljesen oda vagyok. Belefolytom a csárba, a váratom, a többiek szemében száralom. De fel nem adom, mert én akkor is, akkor is, akkor is őt akarom. Szava hihetetlen, más idegesen, ne pedig engem. Mert a világba kirohanok, és a végén, mint majkan, belehalok. Nekem a méreg nem hiányzik, jobban el vagyok, akkor egyedül. A lélek majd irányít, ha sír a gitár és a hegedű.
Sláger, akkor ez az!
Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad.
A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Lionel Messi már 6 gólnál tart a labdarúgó világbajnokságon, Harry Kane beérte Kocsis Sándort. Több vasúti szakaszon is sebességkorlátozást vezettek be. Tovább fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek!
Sporthírek.
A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentina a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn KOKO együttesét erősíti. Az 5. körben, összesítésben a 156. helyen draftolták. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól Kecskeméten, az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-jei idegenbeli visszavágót. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az érről a Forma 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrarival a monakói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat. Míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel a negyedik, a holland Max Verstappen a Red Bull-lal az ötödik helyről vághat neki a 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hívvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, további segélyszállítmányok érkezésére is várható. Gyalogos közé hajtott egy autó Londonban. 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről. Elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terror cselekményként az esetet. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján, mától egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Cho Yun-sung és zenekara. Na Yun-sun, a kortárs jazzénekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúziós jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók.
Közlekedés.
A fővárosban ma is csak gyalogosan használható a Pesti Alsórakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakasza. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a kánikula. Napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szalad a kerék, lendületét nem veszti el. Valaki fél, pedig aki él a veszélytől, nem bújhat el. Fékezni kár, fékezni kár, most jön a legjobb rész. Fékezni kár, fékezni kár, mielőtt célba ér.
többé már nem múlik el. De ez is szép lehet, a tét csak lassan enged közel. Fékezni kár, fékezni kár, most jön a legjobb rész. Fékezni kár, fékezni kár, mielőtt célba érsz. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagot. Még nem ez a vihar, még nincs villám, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Úgy szállnak az égen ezer szár, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Még nem ez a vihar, még nincs villám, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok. Még nem ez a vihar, még nincs villám, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott a hulló csillagok.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Sportreggel. A mikrofonnál Erdei Márk. Pénteken megtartották a férfi kézilabda bajnokok ligája jövő évi csoportbeosztásainak sorsolását. Ennek kapcsán Szegő Tibor kollégánk elérte telefonon dr. Barta Csabát, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatóját, és Kárpáti Krisztiánt, a PIK kézilabda akadémia szakmai igazgatóját.
Gondolom, hogy nem gyúltak örömtüzek a Veszprém aréna előtt a hír hallatán, már csak azért is, mert hogy tűzgyújtási tilalom van.
Igen, köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. Én nem látom ennyire azért borúsan a helyzetet, ugye amikor az első kalapot kisorsolták, akkor egyértelműen az volt a véleményem, hogy jó lenne, hogyha a két német csapat a mi águnkra kerülne, hiszen látva, és most én nem akarok nyilván nagyon előre gondolkodni, de azért természetesen a mi fejünkben az van, hogy nem a csoportból való továbbjutás, meg a középdöntőnek a célja lebeg előttünk, hanem a Final Four-ba jutás, és mivel láttam, hogy a másik ágon a Magdeburg, illetve a Barcelona van, így azt szerettem volna, hogyha a Füchse Berni, Melsungen, Aalborg az a mi oldalunkra kerül, és hát így is lett. Most az, hogy a Füchse Berlinnel egy csoportban vagyunk, az nyilván ez egy sportszakmai feladat az edzők részéről, hogy a formaidőzítést valóban már a szezon elejére úgymond csúcsformába kell tenni. De azért, hogyha arra gondolunk, hogy idén több bevezetése kerül a Superkupa, és augusztus 30-án a Szegeddel fogunk egy tétre menő mérkőzést játszani, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó erőfelmérő lesz, és utána pedig a szeptember-október hónapban pedig 6 olyan mérkőzésünk lesz, ami azt gondolom, hogy nehéz. Olvastam itt délután a különböző nyilatkozatokat az edzők részéről, több csapatnak az edzője is megszólalt. Maximálisan egyetértek abban, hogy itt a bajnokok ligájának a kiszélesítése a férfi mezőnyben ez hasznos dolog a kézilabdának, és azért a bajnokok ligájáról beszélünk, tehát itt azért nagyon könnyű csapat nincsen. Talán a második és a negyedik kalapból talán a legnehezebb ellenfelet kaptuk, hiszen a Berlin valóban hát tényleg top csapat. Bundesliga ezüstérmes, elmúlt két évben kétszer játszottak bajnokok ligája döntőt. A Partizán pedig egy mondhatnánk azt, hogy egy fekete ló ebben a szezonban, új edzővel, egy nagyon rutinos Raúl González-zel, és hát sok olyan rutinos játékost igazoltak, meg fiatal tehetséget, akik nyilván bizonyítani akarnak majd ebben az új rendszerű bajnokok ligájában. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon kemény és forró hangulat fog minket Belgrádban majd várni a mérkőzésen, a BM-ecsen, de nem félek attól a mérkőzéstől sem, mint ahogy a Portótól sem, úgyhogy ha valamit el akarunk kérni, akkor nekünk nem a Porto és a Partizán Belgrádnak a oda-vissza legyőzésekkel, hogy a szemünk előtt lebegjen, hanem a tényleg a középdöntőben a minél jobb helyezésnek az elérése majd.
Ha már a bővítést említetted, a férfiaknál ugye identől új lebonyolítás lép életbe, a korábbi 16 csapat helyett 24 szerepel a főtáblán, és ezeket 6-4 csapatos csoportra osztották, a Veszprémet pedig az első kalapból sorsolták. Ha már a Füksze Berlint említetted, az elmúlt szezonban, ha jól emlékszem, akkor 4-szer is játszott egymással ez a két csapat, és hát ha jól számolom, akkor 3-1 oda, és bár volt egy győzelme a Veszprémnek, a sorsdöntő mérkőzés, ugye 31-30-as Füksze sikert hozott, és ez 7 méteres párbajt eredményezett, amit aztán elveszített a Veszprém. Nyilván ebből nagyon sokat lehet tanulni.
Hát igen, tavaly is többször játszottunk, tavaly előtt is játszottunk velük, ugye tavaly előtt sikerült idegenbe megverni őket, aztán otthon egy utolsó fordulós meccsen már nem volt nagyon tétje, kikaptunk tőlük, tavaly pedig, ahogy említetted, hogy mondjam, kétszer gyengé játszottunk a csoportba, ezt kár szépíteni, és nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen ugye velük kellett ismételten játszani majd a Final Four-ér. Szerintem a Berlin jobb csapat, mint mi, tehát legalábbis a tavalyi évben előrébb tartottak. Egy olyan elsősoruk van, vagy inkább azt mondom most már, hogy volt, ami nem véletlenül jutottak oda, ismételten a Final Four-ba is játszottak döntőt. Azért a Miloszáviev, illetve a Lasse Andersonnak a eligazolása és a csapatból a kikerülése azért nem könnyíti meg a helyzetüket. Nyilvánvalóan a Miloszáviev szerintem a top 5 kapusok közé tartozik a világon. A Lasse Anderson pedig azért olimpiai világ Európa bajnok, és az egyik legerősebb balátlövő a világon, úgyhogy nem hiszem, hogy ezáltal mondjuk erősebbek lettek, de egy nagyon-nagyon erős csapat. Igen, tehát néha a szerencse is kell a sikerhez, meg néha többet kell tenni érte, ahogy szokták mondani. Én azt gondolom, hogy nem érdemtelenül jutott sajnos be a Final Four-ba tavaly a Berlin, és győzött le minket hetesekkel, összességében jobb volt. Remélem, hogy a következő évben meg tudjuk őket verni, mind idegenben, mind hazai pályán, de nyilván nagyon-nagyon nehéz lesz.
Ha már a kapusokat említetted, ugye Veszprémből távozik Korán lesz, viszont Appelgrim marad, és jön mellé a dán Emil Nielsen, és ma szétnéztem a social médiában, a kézilabdás oldalakon, és három helyen is azt láttam, hogy papíron Európa legjobb kapuspárosa Veszprémben lesz.
Hát ha csak arról gondolunk, hogy az elmúlt világversenyeknek minden tekintetében az Emil Nielsen volt a uralkodó kapusa, akkor azt gondolom, hogy nem a legjobb kapust igazoltuk le, hanem valóban a legjobb játékost. Ez bizonyítja azt is, hogy a mai napon hogy az EHF kihirdette a legértékesebb játékost az előző szezonban is. Az Emil Nielsen lett a legértékesebb játékos, a megelőzve olyan játékosokat, mint például a Matthias Gidzel, vagy éppen a Domen Makuč, vagy a Dika Mem. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon nagy igazolást sikerült véghez vinnünk az elmúlt évben. Szerintem ez azért is fontos, mert ugye láttuk azt, hogy és nyilván nem akarom senkinek az érdemét kisebbíteni ebben, de azért láttuk azt, hogy a Bajnokok Ligájában, meg az Európa Ligában az a 8 csapat, aki bejutott, milyen kapusokkal rendelkezik, és ugye az Emil Nielsen, vagy éppen a Miloszáviev, akit említettünk, vagy a Landin, vagy az Olborgba, illetve hát a Hernández a Magdeburgba, és hogy így sorolnám a Melsungent, illetve a Kielt, a két Európa Liga döntős csapatot, ahol a Simics, illetve a Pérez de Vargas, illetve Wolf, ugye, akik tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a top 10 kategória, és amikor egy-egy gólról beszélünk, akár tavaly a Magdeburg ellen, vagy idén mondjuk a heteseknél, tényleg nagyon nem mindegy, hogy kiáll a kapuba. Sajnos idén megtapasztaltuk az Emil Nielsennek a tudását, hiszen a Superglobe-ban, a klubvilágbajnokságon, igaz, hogy extra time-ban veszítettünk a döntőben a Barcelona ellen, de Emil Nielsen 29 védéssel járult hozzá a Barcának a sikeréhez. Tehát se előtte, se utána, de megkérdezgettem nálam sokkal tapasztaltabb és rutinosabb edzőket, és hát mondták, hogy soha ehhez foghatót nem láttak, mint ott a Supergolban mutatott az Emil. Örülök, hogy a jövőre nálunk fog védeni. Volt ilyen berészem, hál' Istennek, a Győri Alódi Etónál dolgoztam, amikor a Vardász kopjéba játszott az Amandi Lönó, és a játékosok is azt mondták, hogy hát azért nem lenne baj, hogyha egyszer nálunk játszana, pedig nem voltak gyenge kapusaink, hiszen a Kari Grimsby vagy a Kiséva mindenképpen a top 5 kategóriába tartozott, de azért örültem, amikor az Amandi Lönőt sikerült leigazolni, most talán egy kicsit jobban örülök, még inkább az Emil Nielsen érkezésének.
Csabi Pászkál a klub honlapján azt mondta, hogy ez egy nehéz csoport, úgyhogy fókuszálni kell a szezon elejére, figyelemmel arra, hogy lesz a Szeged ellen általad is említett szuperkupa mérkőzés. Ennek fényében, ha jól olvasom, akkor augusztus 13-án és 14-én Nyugat-Spanyolországban lép pályára a második Interpontes tornán a Veszprém, és ez talán lehetőséget biztosít arra, hogy az edző is megnézze, hogy hogy állnak a felkészülés vége felé.
Igen, kaptunk egy kéthetes spanyolországi meghívást, úgyhogy két hetet fogunk tölteni edzőtáborban. Nagyon örültem neki, külön jó csapatokkal tudunk játszani, edzőmérkőzéseket, illetve felkészülési mérkőzéseket, meg közös edzéseket is tudunk végrehajtani. Kicsit kiszakadnak a srácok itt ebből a monoton mindennapi tulajdonképpen edzéseknek, illetve pihenőidőknek a kötelékéből, tehát szerintem ez egy jó csapat összehozó, akár ilyen rekreációs programokkal tűzdelt edzőtáborok lehetnek, úgyhogy mindenképpen annak kifejezetten örülök, hogy mindezt egy meghívásos tornára tudtunk menni, tehát a klubnak a költségvetését nem terheli, úgyhogy én szerintem ez egy hasznos dolog lesz. Ahogy a Csavi mondta, és maximálisan egyetértek vele, hogy ebben az új lebonyolítási rendszerben nem nagyon van hibázási lehetőség, tehát amíg régebben ugye egy-egy mérkőzés esetleg elment, itt nem fog beleférni az, hogy akár a Porto, akár a Partizán Belgrád ellen pontot veszítsünk, hiszen akkor itt gyorsan vége lett a Bajnokok Ligája küzdelemnek. Nyilván ez eszünkbe se jut, és fókuszáltak leszünk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a jövőre a legjobb eredményt érjük el.
Ha már a Partizánt említetted, utána néztem, ez a szerb csapat kizárólag hazai játékosokat alkalmaz, és ha már az új igazolásokat, ugye Emil Nielsent említettük, az is feladat lesz, hogy Imre Bencét beépítse a vezetőedző a Veszprém első csapatába.
A Partizán Belgrád azért igazolt erre az évre olyan játékosokat, akik nem csak szerbek, hanem azért több külföldi játékost is igazolt, illetve még egyszer mondom, egy olyan rutinos edzőt, aki a szerb válogatottnak a szövetségi kapitánya, Raúl González, tehát egy nagyon komoly projektbe fogtak bele. Szerintem azért az első év azért az nekik is nehéz lesz, de biztosan mondhatom, hogy egy olyan közeg lesz a Partizán arénában, ami minden csapatnak meg fogja nehezíteni a dolgát, tehát nagyon résenk és nagyon oda kell figyelni. Az Imre Bence érkezésének mondhatom úgy, hogy még magyar játékosként tényleg mindenki felfokozott hangulattal és felfokozott várakozás előzi meg az ő érkezését. Nem lesz könnyű dolga neki, azért ezt mindig elmondom, hiszen a világ egyik legjobb játékosa van a posztján nálunk, a Janis Len, aki ugyancsak ugye nagyon-nagyon rutinos és nemzetközi nagy rutinnal rendelkező játékos, de a Bencét abszolút alkalmasnak tartom, tehát nagyon fiatal, ugye 2002-es születésű játékos, és minden tehetsége megvan ahhoz, hogy fölvegye a versenyt a Janisszal. Ráadásul külön öröm a mai hírez is, hogy az Imre Bence az Európa Liga államcsapatába bekerült. Nem véletlenül szerették volna sokan leigazolni őt, nem csak Magyarországon, hanem egyéb más külföldi csapatok is, és nagyon örülök, hogy a Bence úgy döntött, hogy hozzánk jön. Én nem féltem őt, sokan mondják, hogy a Janis mellett kevesebb játék lehetősége lesz. Szerintem ez egyáltalán nem igaz, sőt azt kell mondjam, hogy csak rajta múlik, hogy hogyan fog tudni élni a lehetőséggel. Tényleg hosszú távú szerződést kötöttünk vele, és nagyon bízom benne, hogy ő egy nagyon fontos és meghatározó tagja lesz a jövő évi keretünknek.
Én személy szerint sok sikert kívánunk, ha van Veszprémnek. Barta Csaba, köszönjük szépen! Az imént hallhatták Barta Csabát a Veszprém szemszögéből, hogy mit szól a Bajnokok Ligája sorsoláshoz. Most viszont velünk van a telefonnál Kárpáti Krisztián, a PIK Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, az OTP Bank PIK Szeged másodedzője. A Szeged együttese a Sporting Club de Portugal, a Dán GOG, illetve az IFK Kristianstad-tal került egy csoportba, utóbbi ugye svéd együttes. Mit szóltatok ehhez, Krisztián? Enyhén szólva sem nevezném ezt könnyű csoportnak.
Jó napot kívánok mindenkinek. Hát igen, azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligájában függetlenül attól, hogy most már nem 16, hanem 24 csapat versenyez majd a Final Four-ért, nincsen könnyű csoport, nincsen könnyű ellenfél. Azt gondolom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, ahol bárkinek lehet esélye bárki ellen. Külön egy érdekesség, hogy ugye itt a vezetőedzőnkkel egy nemzetiségű csapat is van, hiszen ők egy ideje nem szerepeltek a Bajnokok Ligájában.
Igen, ő külön megemlítette, hogy örül, hogy két skandináv csapat is bekerült ugye ebbe a négyesbe. A Dán GOG-ról és a Kristianstadról beszélt, mert hogy ő neki egy külön kihívás, hogy a svéd bajnokkal is összecsaphat, és nagy szerelmese értelemszerűen a skandináv kézilabdának.
Igen, azt gondolom, hogy ez egyrésztről nekünk is jó, hiszen ha valaki, akkor biztosan ismeri azokat az erősségeket, illetve azokat az esetleg gyengébb pontokat, amik alapján tudunk sikeresen készülni ezek ellen a csapatok ellen. De azt gondolom, hogy nagyon észnél kell lennünk, hiszen mind a három csapat egy nagyon-nagyon gyors és nagyon kreatív kézilabdát játszik. Nagyon-nagyon futós csapatokról beszélünk, tehát nagyon fel kell készülni mindenféleképpen az összes ellenféllel szemben. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonban is például a GOG-val ugye egy csoportban voltunk, és bár idegenben tudtunk nyerni, itthon megleptek minket. Azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy nagyon kiegyensúlyozott a csoport.
Mennyire tekintetek előre, ugye arról már beszéltünk az imént, hogy ettől az évtől 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, és 6-4-es csoportra osztották, és az első kettő tovább jut. Magyarán, hogy van-e arra abban az irányban gondolkodás, hogy mi lesz majd az esetleges továbbjutás után?
Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs. Természetesen akár a klub részéről, akár a szurkolók részéről, akár saját magunk részéről az az elvárás, hogy a csoportból továbbjussunk az első vagy a második helyen. Azt gondolom, hogy jelen kerettel és lehetőségeink között nem is lehet más a cél, mint hogy a alapcsoportok után a középdöntő csoportokban is folytassuk a Bajnokok Ligájában. Erre azt gondolom, hogy alkalmas a keret, de lépésről lépésre haladunk, azt gondolom, hogy nem szabad ennyire előre mennünk, hanem mindig az aktuális ellenfél, az aktuális meccsre kell majd nagyon alaposan felkészülnünk, és ugye ez azért nagyon veszélyes, hogy összesen 6 mérkőzés van, és abból ugye csak az első kettő jut tovább, tehát azt gondolom, hogy nagyon izgalmas mérkőzések lesznek itt, akár a mi csoportunkban, de ahogy elnéztem a többi csoportban is, nagyon-nagyon komoly harcok lesznek a továbbjutásért.
A Bajnokok Ligája idén szeptember 9-én rajtol, és a négyes döntőnek jövőre a szokásoknak megfelelően Köln ad otthont, és azt mondod, hogy a keret alkalmas arra, hogy tovább jusson. Most beszéljünk egy kicsit a keretről, mert ha jól látom a friss igazolásokat már, amik eddig nyilvánosságra kerültek, valóban erősödik a keret, annak ellenére, hogy ugye Podoriárt távozott, de hát az ő helyére is olyan játékos érkezik, aki nyilvánvalóan fel tudja venni a versenyt a nemzetközi mezőnnyel.
Igen, én azt gondolom, hogy átalakul egy picit a csapatunk. Nyilván vannak olyan távozóink, akiket szerettünk volna megtartani, de nem sikerült, illetve vannak olyan döntések, amik ugye a csapatépítés mellett szólnak. Én azt gondolom, hogy elindultunk egy jó irányba olyan szempontból, hogy a nemzetközi játékosok és a magyar játékosok viszonylatában úgy gondolom, hogy kezd kialakulni egy olyan kép, kép, ami szimpatikus és egyben eredményes is lehet. Én hiszek abban, hogy azokkal a magyar játékosokkal, akik visszatérnek hozzánk, legyen az Rostamiki, vagy az új igazolás, például Lukács Péter, azt gondolom, hogy hozzá fognak tudni tenni a csapat játékához, és persze érkeznek külföldi játékosok is, akár Sandell lévén, vagy Horiha révén. Én úgy gondolom, hogy egy lendületes és egy picit talán fiatalabb keretünk lesz. Ilyen szempontból abszolút bizakodó vagyok.
Az említettek közül Lukás Sandell ugye svéd válogatott, Horiha pedig ukrán, és ha már az előző beszélgetésben szóba kerültek a kapusok, szerintem nagyon jó üzenet az, hogy például Mikler Roland a kora ellenére hosszabbított a Szegeddel, és 2027 nyaráig keserítheti az ellenfelek életét.
Így van, ezzel ennek én is nagyon örülök. Egyrészt úgy gondolom, hogy Rolival kiváló viszonyban vagyunk, nem csak munkakapcsolatban, hanem emberileg is. Mellette pedig idén is bebizonyította, hogy a csapat egyik vezére, kiváló meccsei voltak, sokszor segített a csapatnak elérni egy-egy mérkőzésen a győzelmet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó jel mindenkinek, hogy a akkor az csak egy állapot, és a teljesítmény az, ami számít ezen a szinten.
Érdekes lesz ennek a szezonnak a kezdete, hiszen lesz egy szuperkupa is, amit ugye a Veszprém ellen játszotok, és utána elindul a bajnokság is, meg a bajnokok ligája is. Magyarán, hogyha akarom, akkor három fronton kell helytállni a szegedi játékosoknak, és hát nem tudom, hogy elég meleg van-e a felkészüléshez.
Igen, hát ugye a Superkupa az egy mérkőzésről szól, tehát ugye az nem egy sorozatterhelés, de nyilván ez egy visszatérő kupa, ami azt gondolom, hogy így a felkészülésbe jól beleilleszthető, hiszen egy éles tétmeccsen tudjuk az új játékosokat idézőjelben bedobni a mély vízbe. Természetesen a felkészülést most még a játékosok otthon végzik, majd július 20-án kezdjük a közös edzést, remélem addigra egy kicsit hűvösebb lesz a levegő, de egyébként azt gondolom, hogy a játékosok a felkészülés első heteiben biztos, hogy izzadni fognak, függetlenül attól, hogy jár lesz az időjárás.
Lesznek-e majd olyan edzőmérkőzések, amelyekre akár a nézők is bemehetnek, ahogy mondtad, hogy július második felében kezdődik majd a felkészülés, aztán jön ugye a Superkupa augusztusban, aztán kezdődik minden a menetrend szerint. Szóval, hogy részt vesztek-e valamilyen tornán, vagy lesz-e nyilvános edzőmeccs?
A pontos menetrendünk az még nem alakult ki, folyamatban van, tárgyalásokat folytatunk komolyabb klubokkal, hogy hazai pályán és idegenben is meg tudjunk mérkőzni. Ennek oka nem az, hogy nem terveztünk előre, hanem ugye volt egy amerikai nemzetközi torna, amire elfogadtuk a meghívást, és ez nem régiben lemondásra került. Úgyhogy így a utolsó pillanatban egy kicsit újra kellett terveznünk a felkészülésünket, de én azt gondolom, hogy egy pár napon belül meg lesznek a hivatalos ellenfelek, és igen, tervezzük azt, hogy a PIK arénában is fogadunk komoly nemzetközi csapatot, aki ellen tudunk játszani, és a nézők is megismerhetik egy kicsit az új csapatunkat.
Valamilyen konkrét célkitűzéssel futtok neki ennek a következő szezonnak? Ugye maga Apple Green, az edző is azt mondta, hogy nincs más választás, mint tovább kell jutni ebből a Bajnokok Ligája 4-es csoportból, de hát bajnokság és kupa is van, és ugye van ez az egy meccses szuperkupa is, szóval mik a célok?
Én azt gondolom, hogy a célok változatlanok, szeretnénk eljutni Kölnbe, persze tudom, hogy ez egy kicsit elcsépelt, hiszen régóta ezt az álmot dédelgetjük, de attól vagyunk élsportolók, és attól vagyunk sportemberek, hogy a legkomolyabb célokat tűzzük ki magunk elé, még hogyha néha ezt nem is sikerül megvalósítani. Nyilván a hazai mezőnyben pedig nagyon jó lenne, hogyha bármelyik fronton a Veszprémet meg tudnánk előzni, és trófát vagy kupákat tudnánk nyerni ellenük. Persze nem lesz könnyű, hiszen a világ egyik legjobb csapatáról beszélünk, de úgy gondolom, hogy a rivalizálás az egy jó dolog, és én hiszek abban, hogy lesz olyan front, ahol meg tudjuk előzni a Veszprémet. A Bajnokok Ligájában megláttuk, láttuk tavaly is, tavaly előtt is, hogy tényleg nagyon pici dolgokon múlik a dolog. Ugye két szezonnal ezelőtt a Barcelona ellen tulajdonképpen egy góllal maradtunk le a Final Four-ról. Idén egy kicsit távolabb voltunk ugye a négy közéjutástól, mert nem sikerült olyan szoros meccseket játszani, hogy szerettünk volna, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem lehet más cél, mint Köln, és itthon pedig megelőzni a Veszprémet, amilyen fronton csak lehet.
Sok sikert kívánunk az OTP-ben Pixegednek, Kárpáti Krisztián, köszönjük szépen!
Dr. Barta Csabával és Kárpáti Krisztiánnal Szegő Tibor beszélgetett.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát,
és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I remember talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. She say, hey man, nice to meet you, this should take everyone last time. Then I know, cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine, but drink with you all damn night. Not trying to trade up, cause if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, hey man. Just say, hey man. Just say, hey man. Do you remember dancing at parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. Broke as a bottle of wine, a drink with you all damn night. Just say, hey man. Just say, hey man. Just say, hey man. Take it one last time, and I know.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Utolsó órájához érkezett a mai Sportreggel, a stúdióban továbbra is itt van Kovács Erika, valamint Erdei Márk. És ahogyan ígértük, most egy kicsit nyílt vízzel fogunk foglalkozni, hiszen ezért parádés volt ez a világkupa. A teljesítmény, amit nyújtott mind Betlehem Dávid, mind pedig az összes többi úszónk, de hát nyilván őt kell kiemelni, hiszen ő volt az, aki meg tudta nyerni az urak között az összetett versenyt. Emiatt itt van velünk a telefonvonal a másik végén, Gellért Gábor, a Nyíltvízi Úszók Szövetségi Kapitánya. Szia Gábor, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
Szerintem rögtön kezdjük is ezzel, amivel már felvezettem ezt az egészet, hogy az összetetet meg tudta nyerni Betlehem Dávid. Nyilván majd boncolgatjuk is kicsit ezt a nyílt vízi szezont, illetve ezt a világkupa szezont, még azért hol a vége, hogy akárcsak az Európa-bajnokságra gondolunk, de mit szól a kapitány egy ilyen kiváló teljesítményhez?
Örülök neki, hogy Raszowski Kristóf hagyományait, aki négyszer nyerte meg egymás után, illetve hogy négyszer megnyerte összesen a világkupa sorozatot, hogy ismétlen egy ezt meg tudta nyerni. Hát nyilvánvalóan ez már levegőben volt évek óta, a Dávid azért évek óta rendkívül jó szerepel a világkupa sorozatban, többször volt érmes az összetett versenyben, úgyhogy az idén meg már eljutott oda, hogy egyéni két egyéni győzelmet is szerzett, úgyhogy komoly fejlődésen megy el Dávid, tehát nem mintha eddig az olimpiában azért nem lett volna kiváló, de azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődik, és nagyon célpörülbösen készül a Los Angeles-i olimpiára.
Ha már Betlehem Dávid neve felkerült, illetve mellette természetesen Rasovszkijé is, akkor nem tudom, hogy magyarként azért nyilván, hogyha azt látjuk, hogy valaki az összetett hatodik helyen végez, egy olimpiai bajnokunk, akkor picit ugye szívünkhöz kapunk, hogy vajon mi lehet Rasovszkival. Viszont ezek szerint minden rendben van vele, csak most ezek szerint ez a világkupa szezon, ez számára most nem volt annyira kiemelkedő, mint az elmúlt években.
Hát igen, de azt gondolom, hogy az ő életében februárban egy sokkal fontosabb mérföldkő jött el, az a megszületett Rasovszkij ellen, úgyhogy azt gondolom, hogy megszületett kisfia, és illetve kisfiú Katával, és azt gondolom, hogy az ő életére most más prioritást most foglalták el az idejét, a szabad idejét, de ettől függetlenül ő már nagyon készül az Európa-bajnokságra, Olaszországban van, Piombinóban, Piombinóban, van az Öhengerparton van.
Livignóban,
magaslati edzőtáborban. Úgyhogy teljes erővel, úgyhogy ott is ott van a családja vele, úgyhogy teljes erővel készül erre az Európa-bajnokságra, úgyhogy ezért ne lepődjetek meg a tavalyi évhez hasonló meglepetéseket fog okozni, tehát ő azért egy végtelen rutinos versenyző, azért azt tudom mondani, hogy az elmúlt jó néhány év, az elmúlt 5 év, 6 év, sőt, hát azt mondom, hogy 19 évet először világban, 19 óta azért ő egy meghatározó szereplője a világ 2020-os sportjának, és őre mindig számolni kell, és azt gondolom, hogy akár többször is a dobogó fog állni, szerintem Párizsban.
Ez már tavaly bejött, amikor ezt jósoltad a májusi Európa-bajnokság előtt. Egy picit ilyen álszent kérdést tennék én fel, mert már emlegetted Rasovszkij elmúlt éveit. Azt meg már sokszor átbeszéltük, hogy a Hristov-Éva-Olasz Anna páros, nem elfelejtve a korábbiakat, például Kovácsitát, de hogy a Hristov-Olasz páros úgy berúgta az ajtót a magyar nyíltvízi úszásban. Szóval, hogy miért vagyunk mi ebben a sportágban ennyire jók, és mindig jönnek újak, mert most is például a csapat, Kristófot leszámítva, nagyon fiatal, és már ott kopogtatnak az ajtón a még fiatalabbak. Szóval mitől vagyunk mi ennyire jók? Miért értjük mi ennyire jól ezt a nyílt vizet?
Hát vannak olyan sajátosságok a nyílt vízi úszásban, mint egy indogatós rendszerben, ami nagyon fekszik a magyaroknak, az az állóképesség fejlesztés, amit magyarok, Tétsi Tamás és Kis László óta tudunk alkalmazunk, ezen kívül meg azok a sajátságok, amik vannak a magyar, vagy vannak egyáltalán nyíltvízi úszásban, mi alkalmazunk és próbálunk mindig az adott körülményekhez előre alkalmazkodni, mint például most a 2018-as olimpia tekintetében már szeptemberben egy 3-7-es edzőtáborra fognak részt venni a nyíltvízi úszóink ott Los Angelesben, Long Beach-en, ahol rendezik majd az olimpiát, és mi szeretünk olyan körülmények között edzeni, illetve arra különösen figyelnek az edzők, hogy olyan körülmények között edzünk, amilyen körülmények lesznek majd az adott világversenyen. Ez azt persze tudom meg lehet cáfolni azzal, hogy tavaly nem így sikerült a világbajnokság, mert valóban így van, még az olaszok és a németek oda lettek 10 nappal előbb, és hozzászoktak ahhoz a melegvízhez, hogy ezt az olasz hibát elkövettük, hogy ezt gondoltuk, hogy ezt meg medencés edzőkben megoldjuk, és tavaly volt először ez, hogy mi történt. Az előtti a Tokióban, Fukuokában, amikor melegvízzel edzettünk, illetve Párizs előtt, amikor a Dunába edzett a csapat, és láttuk is, hogy milyen jó sikerült, amikor próbáltunk a helyi viszonyokhoz, a helyi körülményekhez alkalmazkodni, amik voltak a versenyeken. Tehát ez az egyik, a másik pedig azt gondolom, hogy ez az utánpótlás nevelés, hogy 14 éves kortól, amikortól ügyvédsági Európa-bajnokságra mehetnek a versenyzőink, mi mindig a legnagyobb szepettel megyünk az ügyvédsági Európa-bajnokságra, ügyvédsági világbajnokságra, és hát a nagyszámok törvénye alapján nagyon sok gyereket kipróbálom, nagyon sok gyereknek adok lehetőséget arra, hogy kipróbálja magát a Virtus ERB-n, illetve ezen kívül világkupákon is, és elviszik őket felkészítési versenyekre, amiben nyilván nagyon nagy segítséget nyújt a Magyarországi Szövetség, és így nagyon sok tapasztalatot szereznek a gyerekek, tehát itt sokkal még mindig azt mondom magát a világban, hogy aki jól úszik medencébe 1500-ön, az majd remek mércizi úszó lesz, tehát ez egy óriási tévedés. Előfordulhatnak ilyenek, de azért ez nagyon ritka.
Ez a ritkább. Az előbb emlegetted a körülmények. Hogy megteremtitek a körülményeket. Márkkal egyből egymásra is néztünk, mert ugye megkerülhetetlen a múlt heti történés, vagy a hét elejé történés. Tehát azért koszos és szennyezett vizet nyilván nem produkáltok itthon. Neked szakemberként, edzőként, emberként mi a véleményed abba, amelyik folyóba most újra belelépett Fábián Bettina, és még pénteken is azt hallottam Betlehem Dávidtól az egy évvel a vizes VB rajtja előtti sajtótájékoztatón, hogy kezd jobban lenni, szóval, hogy ezek azért nem normális dolgok, amik utána történnek, és amik a párizsi Szajna után is történtek.
És hát egy hónap múlva megint a Szajna, nyilván másik szakaszon, de hát azért meg is csak a Szajna.
Igen.
Hát most nem feltétlenül kell, hogy egyetértsek velem. Erika, az a helyzet, hogy ez olyan dolog, mint hogy egy futballista úgy menne fel a pályára, hogy ő vele soha nem fog semmit szeretni, soha nem fog elszökni, meg bokaszalagja, pénzszalagja, egy síelő soha nem fog elesni, egy boxolóra soha nem fogják betörni az órát, és nem fogják kiverni a fogát. Nem. Ez a nyílcízi úszásnak sajnos sajátossága. Tehát az, hogy 5 percenként jön be egy tengerjáró hajó egy folyóba, és mondjuk utoljára ezelőtt 9 évvel fordult elő Olasz Annával és Rasoszi Kristóffal, úgyhogy minden évben ott vagyunk ezen a ominózus szetuváli versenyen. Sajnos ez előfordult, tehát ez a kockázat a nyílcízi úszás, mivel nem steril körülmények között rendezik, hiába vesznek egy adott előző nap egy mintát, és azt bevizsgálják, és tökéletes a minta, ettől tökéletes a vízminta, és úszásra alkalmasnak találják, üldözésre szállt, de alkalmasnak találják. Az, hogy ott kibe járnak, mondom még egyszer, 5-10 perceket az óriási tengerjáró turista és teherszállító hajó, ez a kockázat, ez sajnos ebben benne van. Tehát azért azt tudom mondani, hogy értem, de teljesen megértem azt, amit mondtok, is, sőt, nagyon sajnálom a versenyzőket, de azt tudom mondani, hogy a Rasos Kristóf 2015 óta, Olasz Anna 2011 óta, mondjuk ez előfordult előtt 8-10 alkalom, mert ez nagyon ritka egy olyan év, hogy ez ne forduljon elő valakivel, tehát ez nem egy olyan extra történet, én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit túl az ottan is fölfújják a médiumok, tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan lesz a történet, ami nem történik, hogy minden évben nyílcízi úszó. Nyilván mindenkinek más a érzékenysége erre, van, aki kevésbé, van, aki jobban, valaki kevésbé. Volt, amikor voltunk egy folyóvízi versenyen Olasz Annál, vagy Európa Kupán, és föltől ízó kellett végignézni, ahogy egy méteres foszló döglött halat fejjászít, és nyeli be, és utána 10 napig lázasan, gyomorrontással, 10 napig infúziót kapott át. De van a másik oldal, megkapta érte 3000 eurót az aranyérem elejtjük. Tehát most erre azt tudom mondani, hogy ez a kockázat benne van. Tehát ahogy egy futballistának benne van a kockázat, hogy fölrúgják úgy, hogy elszakad a térszalag, és 9 hónapig nem tud játszani, de közben keresettem az évben 4 millió eurót. Tehát most azt tudom mondani, hogy kicsit durván, nem durván, hanem inkább azt mondom neked, hogy realistán fogalmazva valamit valamiért. Tehát nem értek egyet vele, hogy a Szajnába egy ilyen helyen kockáztatnak. Nagyon sok esetben érezzük úgy, hogy diodíszletek vagyunk versenyzők és edzők ebben a kérdésben. De hát ez azt gondolom, hogy ez más is sportágokban is úgy van. Tehát egy amerikai futballban is annyi sérülés szed össze az ember, hogyha valaki 7 évet tud már játszani egy NHL-be, NFL-be, az egy fantasztikus dolog, ha valaki 7 évet ki tud húzni, úgyhogy nem lesz nyomorék utána annyit sérülés szemben. Ez sajnos ez a nyílcízi úszáshoz hozzátartozik, és nem fogunk tudni vele mit csinálni, mert a Párizsnak, a rendezőknek az a fontos, hogy közvetítik ezt egész Európával, még sokfele látják az egész világban egy ilyen világversenytől, nekik az a fontos, hogy az elszálltam, hogy több éve rendezték meg, és az a látványosság, és ehhez mi két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy elindulunk, a másik az, hogy nem indulunk el. Nem indulunk el, akkor nem mi leszünk az Európa-bajnokok, nem más lesz az Európa-bajnok, de az biztos, hogy nem fog azt történni, hogy el fog emiatt maradni egy Európa-bajnokság.
Uh-huh. Igen, csak rendkívül érdekes azt is megvizsgálni azért, hogy oké, hogy egy jó szögből tudják venni egy kvázi rosszabb minőségű vízben, de azért fölröppentek mostanában olyan hírek is, miszerint mondjuk a 2032-es Brisbane-i olimpián már veszélyben lehet a nyílt vízi úszás helyzete.
Nem a nyílt vízi úszás helyzete
a
van,
10 kilométer.
Hanem a versenyszámot cserél. Igen, tehát
kilométer.
Látják, hogy annyira látványos és annyira sokkal jobban közvetíthető a knockout versenyszám, a 3000 méteres kieséses versenyszám, és valóban egy olyan izgalmas versenyszám, ami tényleg a legnépszerűbb versenyszáma lett a nyílt vízi úszásnak, ezt kell, hogy mondjam. Teljesen átalakult a mező is, tehát nem feltétlen azok a legjobbak benne, csak akik 10 kilométeren legjobbak nekünk, nálunk, illetve a németeknél, vagy az olaszoknál valóban van egy-két versenyző, aki valóban ebben is remekül tud szerepelni, mert remek medencés úszók is, illetve vannak olyan képességeik, például ami elengedhetetlen ebbe a versenyszámba, hogy hosszan ki tud delfinezni a víz alatt a rajt után, és rögtön az élre tud kerülni. Mert ahogy fordulnak a bójáknál, hogyha már nem első 3-4 versenyző között fordulsz, hanem a 10-15. Helyen, amikor elindul 30 versenyző, esélyed is behozni azt a lemaradást, amikor föltorlódnak a bójánál a 10-15 ember, és nem tudsz olyan pozícióba kerülni, hogy esélyed legyen behozni azoknak az előnyét, akik ott az elején el tudtak menni. Szóval nem a nyílt vízi úszás helyzetbe került, veszélybe, ezt a FINA, most már nem FINA, hanem World Aquatic nyíltvízi főtitkára, vagy nem is tudom, minek nevezem, nyíltvízi főtitkára jelentette be ezt múlt héten valóban Szetubába, hogy van egy ilyen elgondolás, hogy Brisbane-ben lehet, de ez egyelőre egy elgondolás, aztán, hogy ez majd az Olimpiai Bizottság mit szólnak a tagországok, és aztán megszavazza a FINA bürő, ez még egy későbbi történet. Meg tudom érteni a médiát, a tévét, mert nyilván sokkal látványosabb egy versenyszám, különösen akkor, amikor egy-egy világversenyt olyan tévé adók, vagy olyan tévé szakemberek közvetítenek, akiknek idézőjelben mondom, de életükben akkor látnak először nyílt vízi úszást, és gyakorlatilag élvezhetetlenül tudják közvetíteni ezt a sportágat, amikor másra csinálnak, mint 3-4 órán keresztül az első embert mutatják, aki mondjuk 10 méterre van a mezőnytől, és nem használnak elég drónfelvételt, nem megfelelő szögből közvetítik a hajóból az operatőrök.
És nehéz is kivenni, hogy éppen a mezőnyben kik szerepelnek.
Így van, egy operatőr vagy egy olyan rendező, aki nem látott még ilyet, nem látott még ilyet, azt gyakorlatilag teljesen tökre tudja tenni a sportágnak a nézőségét.
Gege, ígérem, hogy a következő kérdést leszámítva már csak pozitívumokról beszélünk, de nem tudom kikerülni azt a felvetést, miszerint Fábián Bettina ugye azt posztolta a kórházból, hogy ha Szajnába rendezik az EB-t, akkor ő nem fog indulni kapitányként. Ami ránk tartozik, nyilván ezt majd megelőzi 4 szemközti, 6 szemközti, 16 szemközti beszélgetés, de hogy úgy elsőbbikre mi volt a véleményed, mikor ezzel szembesültél? Nyilván tegyük hozzá, hogy Betti, nem tudom, legyengülve, nem túl jó fizikai állapotban, nyilván elkeseredve írta ezt, tehát addig fordulhat a világ, de érdekel a véleményed.
Hát még egyszer mondom, teljesen megértem, hogy ki szeret egy európai bajnoki fölkészülés közben 10 napig vagy 1 hétig betegen feküdni otthon, és nem tud edzeni. Nyilván ezt senki nem szereti, egy is sportoló se szereti, de még egyszer mondom, tehát ismerve az elmúlt 15 éve vagyok benne ebben a sportágban, ez a 16. év, ismerve a Nemzetközi Szövetség, Európai Világszövetség hozzáállását, nagyon meg lennék lepődve, hogyha változtatnának ezen a helyzeten, és már pedig, hogyha nem fognak változtatni rajta, akkor annyi fog történni, hogy Fábián Bettina egyik legesélyesebb Európa bajnok esélyesként, nem ő lesz az Európa bajnok, tehát nem biztos, hogy ez a Nemzetközi Szövetséget meg fogja hatni, kíváncsi vagyok, hogy valóban a sportolók kiállnak-e maguk igazáért, és tényleg valóban odaállnak-e mindannyian, vagy Fábián Betti mögé, ahogy ő itt nagyon szépen kiállt ennek a ügynek az érdekébe, és ez nagyon dicséretem méltó, és meglátjuk, hogy a többiek is azt mondják, hány ország lesz, aki odáll, és azt mondja, hogy ezek között a körülmények között nem indulok el. Mert vannak olyan országok, ahol mondjuk a válogatottság nem úgy, hogy Magyarország, hogy kapsz egy Gerelics ösztöndíjat, hogy elért eredményre, hanem mondjuk a munkát tud tőle, hogy mondjuk Olaszországban a haditengerészetnél vagy katona, és katonai fizetésénél kapod, de csak addig, amíg válogatott vagy. Különben be kell vonulni, és el kell kezdeni dolgozni a haditengerészetnél, vagy Franciaországban tűzoltóként, vagy Görögországban katonaként, vagy Németországban rendőrként, ahol mindenhol ezek a sportolók sportálásnak vannak, de addig, amíg válogatottak. Abban a pillanatban nem válogatott, abban a pillanatban be kell neki vonulni dolgozni. Be kell neki vonulni dolgozni, és nem pedig sportálásról van szó. Eztek olyan emberek biztos, hogy benne, hogyha megrendezik ezt a verset mégiscsak a Szajnába, és mégsem foglalkoznak vele. Különösen érdekes úgy, hogy már hónapokkal ezelőtt az összes helyet eladták a főlelátóra, oda a Szajna partjára, tehát már ez is megtörtént. Lesznek olyan emberek, akik azt fogják mondani, hogy ők akkor is elindulnak. Tehát a Párizsi olimpián is ugye az történt, hogy esett az eső, bemosta a szennyvizet a csatornákból, másnapra kitisztult, és a fiúknál senki nem betegedett meg. Szóval ezeknél a élővízben rendezett versenyeknél ez föntáll ez a veszély.
Ha jól tudom, egyébként Setúbálban is ez történt, a dagályapály kereszt, vagy váltakozás miatt, hogy a lányoknál
így
még...
Van,
tehát, hogy a lányok
van,
ugye délben...
Így van, a lányok versenyét apályba rendezték, vagy a fiúk versenyét dagályba rendezték meg. Dagályba ömlikve a 18 fokos tiszta óceánvíz, apályba pedig a hosszú folyó, amin kint áll a partján 100 különböző olajszállító mindenféle hajó, egy hatalmas törcsétorkolat, annak azok alól, amit meg mellőlük, meg ami kiér az óhajóból folyóvizet, mossa vagy viszi bele a folyó a tengerbe. És ebbe az időpontba úsztak a lányok, én teljesen megdöbbenésre tapasztaltam, mert mindig dagályba rendezik évek óta, ez 2012-ben voltam itt először versenyen, és már 20 éve rendeznek a versenyt, mindig délután 5-6 óra fel rendezem azt a versenyt, pontosan azért, hogy a dagályba tiszta vízzel ússzanak a versenyzők, amikor jön be a hideg tiszta óceánvíz, ne pedig abba a vízre ússzanak, ami jön ki a folyóból, mert abba bármi lehet.
A Márk már integet, hogy mindjárt hírek jönnek, de egy mondat nem állom meg, hogy mindig nekünk nőknek a nehezebb. Jövünk vissza nem soká velenkege.
Így van, Gellér Gábor szövetségi kapitány van itt velünk továbbra is a vonalban, majd a hírek után innen folytatjuk.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehet még csinálni, mint hogyha ő lenne már jelölt. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a 6. helyről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákteztem a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
Vagy ne újítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Szongott Domán játékjogát a Buffalo Sabres csapata foglalta le. Több vasúti szakaszon is sebességkorlátozást vezettek be. Tovább fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A labdarúgó világbajnokságon a J-csoportban a címvédő Argentina a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis immár 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K csoportban Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres csapata foglalta le Szongott Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatárt, aki jelenleg a finn Kókó együttesét erősíti, az 5. körben, összesítésben a 156. helyen draftolták. A magyar női röplabda válogatott nagy csatában 3-2-re kikapott Svédországtól, Kecskeméten az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, így hátrányból várja a július 1-i idegenbeli visszavágót. A Mercedes brit versenyzője George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon. Mögötte a két Ferrarival, a monacói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton rajtolhat, míg az összetetben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes-szel a 4., a holland Max Verstappen a Red Bull-lal az 5. helyről vághat neki a 15 órakor kezdődő 71 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Harmadfokú hőségriasztás van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott. További segélyszállítmányok érkezése is várható. Nagy területen pusztítanak bozott tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzi játékok használatát.
Közlekedés.
Félpályás lezárás lassítja a forgalmat Budapesten a 10. kerületben, a Kőér utcában, a Repce utcánál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a kánikula. Napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
The phone don't ring 'cause my friends ain't home.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
És már itt is vagyunk, újra utolsó blokkjához érkezett a mai Sportreggel, a mikrofonok mögött továbbra is Kovács Erika, valamint Erdei Márk, a telefonon a másik végén pedig a Nyílt Vízi Úszók Szövetségi kapitánya, Gellért Gábor. És erre most a te kérdésed jön.
Igen, mert már a kapitány úr említette, hogy Strasovszky Kristóf magaslati edzőtáborban van, Betlehem Dávidék is mennek Szokolai Lászlóval, azt hiszem szombaton Livignóban. Szóval a kérdésem az az, hogy együtt is valamikor majd összetalálkozik a nyílt vízi csapat Párizs előtt, vagy most mi a menetrendje a felkészüléseteknek, így a nyílt vízi szakágnak, vagy sportágnak?
Hát ők már nem együtt edzenek, ugye tudjuk, igen, hogy Rasnyi Mihály Veri Fantasz Viktóriával, Kutasa Gergely irányításával készül a Tradiba Budapesten, és csatlakozott hozzájuk néhány olyan fiatal Európa-bajnok, világbajnoki junior, Európa-bajnok junior VB éves versenyző, Kárpáti Mátor a Szucéból, és most már fel is csak Válint, akik együtt edzenek Vasóval, és így vannak őnek egy megfelelő edzőpartnere is, ahogy Mihály Veri Fantasz Viktóriának egy Bartonóra, aki ott edzett korábban, tehát vannak többen, tehát egy komoly nagy csapat van körülöttük, akik segítik, akik megkönnyítik a fölkészülést nyilván, hogy folyamatos versenyhelyzet legyen a mindennapokban is, ne csak a versenyeken. Dávid Bettivel pedig készül, ővel készül Bartalos Anna, ifjúsági világbajnok, ki ezüstérmes, junior Európa bajnok úszó, illetve Dáviddal több fiú készül ott, például most Sárkány.
Most már Sárkány Zalán is, igen.
Most már Sárkány Zalán is, ugye május elején hazajött, de ezen kívül több fiatal is ővele is készül, tehát ők már együtt nem szoktak edzeni, edzőtáborba sem, hanem ezen kívül július 5-én kezdődik a junior Európa bajnoksági felkészítő edzőtáborba Sikoron, meg július 23-tól 26-ig lesz a junior Európa bajnokság Magyarországon, és a Velencei tavon, és ott már Rasó csatlakozik meg Mihály Vári Viktória és a csapathoz, úgyhogy ott már egy komoly, nagyon nagy csapat, egy 20 plusz csapat fog együtt edzeni minden nap, úgyhogy egy nagy csapat, és délutánonként pedig nyílt 17-ön, szerván és pénteken 5-től 7-ig nyílt 10-en készülünk együtt a Velencei Tóba, úgyhogy minden megszetünk azért, hogy azért, hogy minél jobban sikerüljön az Európa-bajnokság, illetve hát amit nagyon sokat jelent, hogy látják a fiatalok azt, hogy készül egy olimpiai bajnok, tehát hogy mi az, amit csinál edzés előtt, edzésen, edzés után, tehát egy rendkívül példamutató és nagyon motivált a versenyzőre, a Soszki Fittóf, és
tehát akkor túl van szerepet visz ilyenkor, nem?
Így van. Tehát azon kívül, hogy ő készül, ő nagyon nagy segítség nekünk, edzőknek is a fiatalok nevelésébe, tehát egy óriási példakép, és annak ellenére, hogy már mindent is megnyert, hogy olimpiai bajnok, olimpiai ezüstérmes, rengeteg világbajnok, Európa bajnok érme van, elképesztő motivált, és nagyon, és meg kell mondjam, segíti is az edzők munkáját, tehát nagyon sok olyan helyzet is van, amikor a fiataloknak segít, illetve ha valamit nem úgy csinálnak, de ez szóval szokta tenni, úgyhogy nekünk ez egy nagy segítség, hogy egy ilyen versenyző, ilyen példamutató hozzáállása, bár minden olimpiai bajnokunknak ilyen hozzáállása lenne, és ilyen példamutató lenne a fiatalok felé.
Értjük, köszönjük.
Ha már az edzőtábor, és ha már mennyit lehet tanulni a Rasovszki Kristóftól, akkor ő mondjuk mennyi újdonságot tud évről évre tanulni? Tehát az ilyen magaslati edzőtáborok, vagy éppen az új lehetőségek, azok mennyire játszanak szerepet nyílt vízen? Mennyire vannak mondjuk új edzés lehetőségek, újféle edzések, ez mennyire jellemző?
Hát azért azt gondolom, hogy 2015 óta járunk Szokvai Lászlóban magaslati edzőtáborba. Hát nem is tudom, még Rasó beleúszott, azt hiszem 11-szer volt a magaslati edzőtáborba együtt, úgyhogy mi azért, mert ezt kitapasztaltuk, mert ezt mindig benne. Én nagyon sok tapasztalatot szeretnék, nagyon sok adatot gyűjtöttünk, ugye a pózusmérőkkel, mindennel, nagyon sok adat halmaz áll rendelkezésére az edzőknek, hogy milyen állapotban, mikor, hogy kell, milyen időszakban, mikor, hogy kell edzeni ezekben a magaslati edzőtáborokba. Mi nem vagyunk annyit magaslaton, mint az olaszok meg a németek, ők minden versenyidőszakban, minden makrociklus, középső mezőciklusát föntöltik magaslaton. Mi nem vagyunk annyit fönt, mi azért az időjárásunkból kifolyólag is azért szeretünk meleg égő edzőtáborozni, illetve nagyon sokat jelent a versenyzők felkészülésébe a február-márciusi meleg égő edzőtábort. De abszolút nagyon jó életbeni hatásai vannak a versenyzőben nézve, és azt már hosszú évek alatt megtapasztaltuk, és jó bevált módszerekkel tudunk így készülni.
Gege, légy szíves, most helyezkedjünk vissza arra az időszakra, mert az volt a gyakori, mikor Olasz Anna még úszott, te voltál az edzője, igen, amellett, hogy kapitány is volt, Anna felállt a rajtvonalra 10 kilométernél, beugrott. Onnantól kezdve, míg rácsapott a célpanára, mit csinált Gellért Gábor? Amit biztosan tudunk, az az etetés. Tehát, hogy azt a 10 kilométert, vagy itatás, bocsánat, csak etetésnek szoktátok, igen, mondani, de hogy, igen, mit csináltál abban a 2 óra hosszában, honnan követted, leültél, monitort figyeltél, behelyezkedtél a stégre, nem tudom, szóval, hogy mit csináltál?
Hát, jó, mint az, ezeket csináltam, igen, mondtad, ezeket csináltam, ahogy tehetek az évek, egyre nyugodtabban.
Bocsánat, illetve a nyuszit ne felejtsük el, hogy ott volt veled.
Hát az
Olasz Anna nyuszia.
Most mindig úgy kellett állni, hogy lássa a verset, igen. És Olasz Anna kabaláját. És összességében jól mondtad, tehát amikor már eljött az időszak, hogy folyamatosan közvetítették, és tudtuk nézni, akkor nyilvánvalóan, mivel ott a stégről, arról az frissítő ponton nem láttuk a versenyt. Tehát néztük folyamatosan tévőn. Akkor még a Fina TV-t néztük, és így láttuk azt, hogy van, vagy sokszor volt az, hogy kivetítő kint a versenypálya szélen ott volt, megtörtént a frissítés, kirohantunk, és a Tokió Olimpián is így volt, megtörtént a frissítés, kirohantam, és akkor az élő közvetítést néztem az óriás kivetítőn. De azt kell mondjam, volt olyan 25 kilométeres verseny Kazányban, hogy majdnem egy könyvet kiolvastam. Még nem mondtam, hogy 25 kilométeres verseny, mert próbáltam elfelejteni arról, hogy ne izguljak, és így azért könnyebb volt, mert mindig ezzel a 100 métereként odaértek, az alatt egy kicsit el tudtam terelni a figyelmemet, hogy nem tudtam kimenni, annyira aztán volt a kivetítő, hogy nem volt esélyem, hogy kimenjek.
Gege, de valami igazából... olyan történt, hogy beesett edző itatásnál, másikét vette el az egyik versenyző, szóval hogy történtek hát ilyen vicces, bosszantó jelenetek?
Ilyenek azért sokszor előfordulnak.
Beesés is volt?
Olyan is, láttunk már olyat is, sőt olyan is volt, hogy nem tudtunk megmaradni, akkor a hullámok voltak, hogy nem tudtunk megmaradni Olaszországban és Mexikóban sem, tudtunk állni a ponton híden, úgyhogy be kellett, hogy menjünk a vízbe, és nyakig állva a vízbe, meg sokszor a hullámok a fejünk fölött átcsapva, tartottuk a frissítőt a horgászbottal, és tartottuk a frissítőt, és adtuk oda nekik, tehát azért voltak ilyen
helyzetek,
amikor 18 szokos víz a Kovácsegyi Feri bácsival nyúlt a gegét frissítette, és nyertenek az indivalót, és álltunk benne állig a vízre, majd jött egy hullám, átcsapott a fejünk fölött, és ez többször megismétlődött. Azért voltak elég vidám helyzetek, sőt, hát volt olyan Piombino, vagy akkor a hullámok voltak, hogy bevittek bennünket egy utcájra történt a utatás, és hát voltak, akik már nem tudtak úgy mozogni idősebb edzők, hogy két kárácsoltató ugrámzásba felszállnak erre a vízre, vagy hát nem erre az utcájra, mert úgy hullámzott a víz, és a hullámvölgybe beleért a lábam a vízbe, átcsapott a víz a úszájon, amikor meg a hullám tetején volt a hajó, akkor meg olyan magasan volt, hogy hiába volt 4 méteres botnálunk, nem tudtuk, nem érték el a versenyt. A koharat, hát azért voltak ilyen vidámságok, hát ugye itt azért nagyon nagy szélsőségek vannak, hát voltunk, hát azért mondok még egyet, hát voltunk Glasgow-ba 2018-ban, bevittek bennünket egy a parttól 1 kilométerre, nem is tudom, hogy adta ki a tervezőknek bevittek bennünket egy 25 kilométerre, egy parttól 1 kilométerre lévő ponton hídra. Na hát ott több edző belemettet, hogy egy fokos vízbe, azt is, hogy te is elvegyed.
És ott hideg is volt, erre nagyon emlékszem, szóval azért az edzői sors az nem...
15 fokos volt a víz.
Igen, emlékszem erre.
Volt a víz, és hát nem tudtunk mit csinálni, akinek kellett, hogy tudunk bemenni. A kis dolgát elrendezni a vízbe, mert nem tudom, hogy adta ki az egyik, hogy nem a park közelébe, a part a közvetlen kapcsolatban lévő etető pontról, és itt csütő versenyt őket.
Mi maradunk a tévéképernyő előtt, nézzük inkább az elvét, nem?
Igen, Gyurta Gergő azért mesélt már pár sztorit, de ezeket valóban kihagyta, úgyhogy ezek is majd rákérdezünk.
Ezek most übereli Gege, az egyik
Gege. A mexikóit, mikor ott krokodil volt a...
Azt mindig emlegeti. Igen. Rátérve az Európa-bajnokságra, amelyikre ugye kialakult a csapatod, te nem szoktál félni a jóslatoktól, nem is számot szeretnék egyébként kérni tőled, de mit szeretnél viszont látni abban a 5-4-től 8-áig augusztus elején terjedő időszakban? Mi az, amivel elégedett lennél?
Azért azt tegyük hozzá, nem nyomást téve rátok, de azért tavaly ugye Horvátországban 5 arany, 2 ezüst és 2 bronz.
Nem teszünk rátok nyomást.
Én annyit mondanék, hogy szerintem mindenki érmest azt még betni.
Ezt mondtad tavaly is, tényleg ezt mondtad, és azt mondtad, hogy minden nagyunk fog állni a dobogón, akkor valami bejött. Hasonlót mondtad. Annyi kérdésem, hadd legyen már még.
Én remélem, hogy Betty is meggyődül, és olyan körülményeket teremtenek, hogy a váltót is az alkalmazott, és befogadják.
A harmadik hölgy személye az eldőlte már, illetve mikor dől el, csak hogy a hallgatók is tudják, ugye
nem.
Meg a nagy napsugár.
Nem lesz harmadik hölgy, abban lesz egyetlen esetben lesz harmadik hölgy, ha Betty valóban nem vállalja, akkor valóban nagy napsugárt meg a váltóban úsztik. De mivel nagy napsugár, Bartolos Anna is az ügyvűségi Európa-bajnokságban és az ügyvűségi világbajnokságban készül az ő versenyük. Ezért úgy döntöttünk, hogy megszakítjuk meg a felkészülést azzal, hogy kijöhetnek az Európa-bajnokságra. Amennyiben Betty nem vállalja, valóban ott rendezik meg, és nem olyanok lesznek a viszonyok, akkor napsugár edzőjével tegnap előtt beszéltem, így a betegség kapcsán, és ebben az esetben vállalják a váltó.
Igen, már csak a csapat miatt muszáj lenne.
Igen, vállalják a váltóban a indulást, így jönnek előtte 2 nappal, leúszák és jönnek az egyfolytatják a nagyzitnához.
Lehet egyébként a Szajnát bármelyik mondjuk világkupa sorozatban lévő helyszínhez hasonlítani, vagy valamiben ez is azért különbözik?
Nem szoktak most már. Én amióta benne vagyok ebben nyíltunk 25-15 éve, nem volt még olyan, hogy hát egy folyó van, nem igaz, nem igaz, egyetlen folyó Portugáliába szoktak rendezni, nem. Észak-nyugat Spanyolországba, Oviedótól nem messze, egyetlen hely van, ahol régebben rendeztek egy ifjúság Európa bajnokságot, illetve rendeztek egy vagy két Európa kupát, ez az ominózus, ahol Anna szétfejelt egy mögött halad, beleúszott, itt rendeztek valóban, ez volt értem a legelső versenye, ahol egy folyóban volt, hogy lefele 8 perc alatt tettek meg a lányok 800 gyorsot, visszafele meg 16-18 perc alatt tették meg, olyan erős oldás volt. Egyébként azóta 2010-11 óta nem láttam, hogy Szajna volt a következő olyan, hogy folyóban rendeznek, nem jellemző óceán, tenger, tavak. Ez a jellemző, hogy ezekben rendezik a világversenyeket.
Köszönjük szépen, és nem tudom, hogy már fog nyilván elköszönni, mert az ő feladata az elköszönés, de én azt kívánom, hogy váljék valóra, amit mondtál, hogy legyen mindenki nyakában legalább egy érem a párizsi Európa-bajnokság után, aztán majd léphetünk tovább a jövő évi hazai vizes VB felé is.
Igen. Köszönöm szépen a megkeresést.
Így legyen, mi is nagyon szépen köszönjük. A Nyíltvízi Úszók Szövetség kapitánya Gellért Gábor volt a telefonos vendégünk, és ahogy erre is mondta, ezzel a mai sportreggel is véget ér. Június 28-án vasárnap közelítve a 10 órához. Elköszönünk tehát Kovács Erika és Erdei Márk, köszönjük a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.
Éjszakán, míg futok el, hol maradsz, nem érdekel. Érzelemmentes a kávém, ezt szürcsönöm a békávén. Elmorzsoltál egy könnyet, távolról nézni, ez sokkal-sokkal könnyebb. Kapcsolatba lépek, sok nymfa lett miattam, barak húzott lélek. Korlátod felelősségű kapcsolatban élek, ha tűröm és tűröm, nem es be a lélek. Látok idegen hátak, tudom neked az ilyenek barátok, biztos téged várnak. Érzelemmentes a kávém, ezt szürcsölöm a békávén. Elmorzsoltál egy könnyet, távolról nézni ez sokkal-sokkal könnyebb. Kapcsolatban lépek, sok nymfa lett miattam, balra húzott lélek. Korlátod felelősségű kapcsolatban élek, ha tűröm és tűröm, nem es be a lélek. Körötted minden világos, véget érő alagút. Te is érzed, én se bánom. Felelősségű kapcsolatba lépek, sok nyitva lett miattam, balra húzott lélek. Korlátod felelősségű kapcsolatban élek, ha tűröm és tűröm, nem es be a lélek. Felelősségű kapcsolatban élek, sok nyitva lett miattam, balra húzott lélek.
A Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdekel,